Spanyol foci minden héten, elemzés minden szemszögből. Ez a Lost Trace Podcast.
És ez pedig itt már a 44. adásunk. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt van velünk Imi.
Sziasztok!
Itt van velünk Bálusz. Apa, féri és latin szerető.
Hogy kerested amúgy az Iminek a nevét?
Milyen? Hogy kerestem?
Nem? Meg én úgy éreztem, hogy beleálltál, itt van velünk. Ki van velünk?
Nem, hogy itt mondjak először.
Ja, és őt tudtad mondani először? Nem, vérig vagyok, hát, sértve.
Lehet. De kezdheted az állításokat.
Ez is most megint én.
Megint
jó.
Te.
Azt állítom. Micsoda? Nem, amúgy múltkor szerintem te kezdted. De csak azért is vérig sértődök azon, hogy én nekem kell kezdenem. Szóval nekem az állításom az, hogy a Girona gólvágója, Dovbik, aki jelenleg 18 góllal vezeti a góllövő listát, ő, és most ebből a szempontból lényegtelen, hogy ezzel gólkirály lesz vagy nem, de hogy még legalább 6 gólt fog szerezni a bajnokságban. Tehát 6 meccs van, ugye? 6 meccs van még hátra.
6
per 6. Igen.
Jó.
Eddig 30-on szerzett 18-at, tehát hogy szerintem ez, mármint hogy ő játszott 30-on, hogy ugye 32 meccsen papíron szerzett 18-at. Szerintem ez egy nagyon korrekt kis állítás 4 pontért.
Abszolút, legyen így. Mármint, hogy megadjuk az 4 pontért, legyen úgy, hogy megadjuk ezt. Az mindegy nekem, hogy lő 6 gólt. Nem arra mondom, hogy legyen úgy, Imi.
Az én állításom az, hogy most eddig 6 szabadrugás gól született a ligában, ebben a bajnokságban, és szerintem nem is lesz több. A kontextus kedvéért a Messi utáni időszakot néztem, mert Messi maga lőtt 5-öt például az utolsó szezonjában, tehát nyilván azokat nem lenne releváns már idevenni, de például az előző szezonban 13 szabadrugás gól született, és ugye még van azért hátra 6 fordul, tehát 60 meccs, és az az állításom, hogy egy szabadrugás gól se születik már, pedig statisztikailag még azért bőven kéne.
Mennyi született? 4?
6 eddig.
6, bocsánat. 6.
Előző szezonban 13.
Jó, tehát te azt mondod, hogy nem fog már születni. Nem, nincs egy több. Jó, én megadom, mert azért az utolsó fordulókban, amikor már el... Tehát mindenki tudja, hogy hol végez a csapata, akkor már azért kicsit lazább a taktikai fegyelem. Úgyhogy én arra számítok, hogy... hogy tehát próbálkozások lesznek, úgyhogy én ezt megadnám.
Jó, benne vagyok.
Bálusztól nagyon féltem.
De én mindig nagyon kedves vagyok, csak egy kicsit kötözködök, és utána ugyanúgy megadom mindig mindenkinek a lehető legkönnyebbeket, hogy én bemondhassam a legnehezebbeket mindig.
Azt szoktad.
Nem szoktam.
Na legyen akkor. Igen, én ez az ember vagyok. A nehéz állításokat megmondó ember. Nézzétek, hogy mosolyog, olyan, mint a mesével, a hét törpével a kuka. Annak, bocs, aki nem nézi, csak hallgatja. Mondjuk ti sem maradtatok le igazából semmiről.
Legalább szóval, nem kell pongit
én egy kicsit túl...
Igen?
Na meg ez a másik. Kicsit túl nyúlik az én állításom a szezonon, ha lehet ilyet. Lehet ilyet, hogy én azt mondom, hogy a nyáron bevezetik a gólvonal technológiát?
Hát akkor nehéz lesz lehet, a szezon lehet, végén csak nem értékelni az állításokat.
Lehet, csak nem fogsz ezt.
Nézd, ha esetleg tőlem lehet, és akkor max, ha holt verseny születik, akkor majd megmondjuk az adás értékelőben, hogy majd a szeptemberben megmondjuk, hogy ki nyert, vagy mit tudom én.
Ja, legyen úgy, hogy hiszem, akkor... Nem is tudom, ha holt verseny van, akkor a másik nyert, és nem én. Ezt is bevállalom, így megadjátok?
Okay.
Mondjuk így aztán semmi értelme, mert ha nincs holt verseny, akkor meg ugye én nyertem anélkül is. Szóval akkor mégiscsak egy másik állítást kéne kitalálnom, de...
Jó, fölkészült.
Itt megjegyzem a Bálusznak, aki majd ezeket vissza kell, hogy ellenőrizze, hogy az adásnak a legvégén fogom elmondani az állításomat az elköszönés előtt.
Szerintem írt föl, és egyből írt be a csoportba, csak egy jó tanács.
Jó, az is jó.
Na, lenne egy állításom erre, hogy az adás végén Pongi elfelejti az állítást, mert ezt eddig kb. Mindig elfelejtettük, mikor azt mondtuk, hogy majd közben kitalálunk egyet.
Nem
Nem,
felejtem
nem,
el,
nem.
én direkt hagyom elsikkadni.
Nem, de csak jelzem nektek, nagyon sokszor eszetekbe jut olyan helyeken, ahol lehetetlen visszakeresni. Tehát, hogy mindegy, ezzel pár óra elment az életemből, hogy na, akkor most nem tudjuk az állítást, és akkor valahol az adás közben, ilyen, nem tudom, két
És
fröccs között.
azt az időt már senki sem fogja visszaadni neked.
Senki, az senki.
Azért
Na,
az
akkor
utóbbi
legyen
hetekben
az.
szerintem oda tettük magunkat. Nagyon ritka
Abszolút,
volt az ilyen.
abszolút, abszolút. Ezzel jön is az egyik állításom.
Legyen az, ha már ugye a válusz, aki majd visszahallgatja, most már úgyis elment az adás legvégére, és már itt zsibbadt hátul a tarkója, mert csak nem találja sehol azt a rohadt állítást az elköszönés előtt. Elmondom mégis most az állításomat. Mégpedig az lesz, hogy most a hétvégén, na ez már egy kicsit rövidebb távú terv, most a hétvégén 3 góllal győzi le az Atlético Madrid a Bilbaót. Ha
Én
szabad egy
még két
kicsit
pontot is adok.
költőibbnek, hát egy pont elég, de ha szabad egy kicsit költőibbnek lennem, eddig szanaszét szopattak minket a szezonban, és egyébként is elég rossz paszban van a mi csapatunk, úgyhogy azt mondom, hogy egy 3-0, 4-1, mindegy, 3 gól különbség lesz. Na, ez egy igen erős állítás. Persze, ha 2 pontot akartok ráadni, elfogadom.
Adom csak. Menjünk, mert
Jó,
valaki
csak
azt mondta, hogy
menjünk.
most nagyon figyelni fogja az adásidőt, és szerintem már
Így
10
van.
perce állítunk.
Körülbelül egyébként lassan annyi. Bővült a csapat, mint azt már észrevehettétek, kedves hallgatók, hogyha követitek a spanyolfoci.hu-t a Facebookon, meg egyéb felületeken. Csatlakozott hozzánk a Dani Fedő néven ismert Lózs Dániel, aki Valencia szurkoló, és ő neki már azért több posztját láttátok. Persze nem csak neki, hiszen Gémes Bence, akit Bence néven ismerhettek, ő Barcelona szurkoló, és
Fedő
szintén a
nevet
Ben.
mondtál. Azt értettem, hogy Dani Bedő néven. Mondom, mi van? Nem az én vagyok. Na mindegy, jó.
Nem, te Imi
Azt...
vagy. Mindegy.
Igen, na majd meg, jó. Nekem az az állításom, hogy Imi a Bedő. Csak. Végül pedig, nem végül egyáltalán, a harmadik, szintén Barca szurkoló új tagunk, Kozma Bence, ő Kozma néven fog alkotni, varázsolni, és szintén követi a Zsironát nagyon szorosan, tehát a Zsirona csapatával is fog foglalkozni. Valamint Füstös András, még vele nem tisztáztuk le, hogy mi a művész neve, az ő esetében pedig a spanyolfoci.hu honlapon tartalmasabb, nagyon élvezetes olvasmányokkal találkozhattok, mint például letűnt korok nagy csapatai, hova tűntek, mi van velük most, az első írása pedig, igen, ő egy Villarreal szurkoló srác, és az első írása pedig a Villarreal B csapatának a keretéről szól, hogy az mire volt most képes a másodosztályban, kik az ígéretes játékosok, ha esetleg kiesik a csapat, mert erre van esély, akkor a harmadosztályban mi várható tőle. Úgyhogy ez egy érdekes írás lesz, és jó rálátást enged a másodosztályra is, meg a Villarrealnak a háttérbázisára is, úgyhogy ő ilyen utánajárós cikkekkel fog szolgálni, méghozzá nagyon élvezetesekkel. Végül pedig itt van Válusz, aki mindig csak a reggeliét fogja kitenni, ahogyan a podcastben is láthatjátok, hogy eszik.
Nem is reggelizek amúgy
Nem.
általában.
Egyáltalán?
Nem, nem. Délelőtti evéseket kiadjom. Ebéd az első.
Ebéd az első,
Utána.
de az akkor úgy viszont déltől 6-ig tart.
Nem, az estével van bajom. Az estéket nem bírom ki egyszerűen a
Igen,
tévé előtt, vagy a
azt
gép előtt ülve.
tapasztaltuk,
Fölzabálok
igen.
minden. Igen, hát azokat
Összejöttünk,
látják.
amely...
A reggelik azok tök jól lemennek. Maximum egy kis kávét megiszom valamikor a délelőtt folyamán.
Mr. Barbecue. Na de
Micsoda?
mennyire, Mr.
Mr.
Barbecue?
Barbecue.
Hát jó, hát most néha olyanokat is kell csinálni. Amúgy most próbálok odafigyelni a húsfogyasztásom visszafogására egy kicsit. Közérdekű információt hallhatnak.
Szuper. Bálusz most már nem mindenféle kolbászokat vesz a szájába, mint
Nem, az
eddig.
melyik, az valamelyik
12
adásban volt.
perc. Mi volt?
Semmi, valamelyik adásban mondtuk, vagy Imi mondta Bálusz kolbászát?
Ja,
Vagy volt?
tényleg, tényleg. Na,
Milyen ízű?
Bálusz, most akkor viszont egy kicsit
Ancelotti
emészt.
szemöldöke vagyok.
Egy kicsit emészthetőbb dolgokra térjünk vissza, van egy kis barszás hírcsokor. Ezt olvasd már fel, ha nincsen éppen tele a szád kakaós csigával, vagy ilyesmivel.
Jaj, hát jó, ebben most belefutottam. Ha lehet, akkor nem is felolvasás szinten mondanám,
Csak
hanem
úgy
így
röviden.
megpróbálom összefoglalni. Ugye Laporta nyilatkozta le a hétvégi meccs után, hogy egy hivatalos kommunikében, hogy ki fogja kérni a ligától az anyagokat azzal kapcsolatban, hogy a meccsen mi alapján hoztak döntéseket, és ezt elemezni fogják egy külön erre a célra alkotott stábbal, és mindent tőlük telhetőt meg fognak tenni annak érdekében, hogy feltárják, hogy ténylegesen tudtak-e volna jobb döntéseket hozni az El Clasicón a bírók, illetve a VAR munkatársai, vagy pedig ez volt a lehető legjobb döntés, amit a rendelkezésükre álló anyagokból tudtak hozni, és nyilván, hogyha bebizonyosodik az, amire ő gondolt, tehát, hogy valamilyen anyagot visszatartottak, vagy visszatartottak volna, és azt szerint hozták meg a döntésüket, vagy azt nem vették figyelembe, akkor pedig az újrajátszást fogja kérvényezni a ligától. Ahogy nekem ez így most megvan az elmúlt időszakban, viszont kijött a kommuniké a ligától is, hogy ők nem adnak ki semmilyen anyagot, azt már kiadták, hogy milyen beszélgetést folyt le a VAR szoba és a vezető bíró között,
Azt ugye
de
már január óta mindig nyilvánosságra
igen, de
hozzák.
hogy a képes anyagokat, illetve a kameraszög, vagy a különböző kamerafelvételeket nem fogják kiadni a klubnak. Mi a véleményetek erről? Hogy mondjam, így a meccset tegyük félre, most csak és kizárólag az, hogy felmerülhet ilyen, illetve hogy erre mondjuk a ligának mi a válasza. Ez nekem egy nagyon furcsa helyzet. Én Laporta személyét nagyra tartom, és szerintem jól tud vagy érdekeket érvényesíteni ő maga, de azért azt is látom, hogy nagyon sokszor szerintem ezekkel túlzásokba esik, és bármennyire is jogtalan ítéletek születtek esetleg ezen a meccsen, amit nem tartunk jónak, nem biztos, hogy ebbe nagyon sokáig mennék én az én értékrendem szerint, de azt is megértem, hogy más emberek, és látom, hogy ilyen emberekből is sok van, meg elmennek teljesen a falig az igazuk bebizonyításáért, amivel nincs baj, teljesen együtt tudok élni, csak hogy mi a véleményetek?
Szerintem van baj, ha most csak ebből az egy esetből indulunk ki, akkor egyértelműen azt állapíthatnánk meg, hogy ez az ember egy futóbolond, akit be kéne zárni, mert akár közveszélyes. Tehát rengeteg hibát láttunk már, amikor ennél sokkal nagyobb gól esett, már nem az, hogy a hálót érte a labda, de fél méterre bent volt, és onnan a vetődő kapus kiütötte. Láttunk olyat, hogy 5 méteres lesen állt valaki, amikor passzoltak neki, és aztán gólt lőtt. Hát ki látott már valaha vissza játszást egy ilyen eset miatt, egy játékvezetői hiba miatt, vagyis pontosabban újrajátszást? Mert Laporta ezt mondja, hogy ha bebizonyosodik, hogy a gól érvényes volt, akkor majd ők újrajátszást kérnek. Ez egy hülye. Még egyszer mondom, csak és kizárólag ez az egy eset alapján mondom azt, amit most mondtam ő róla. Egyébként ő egy összetettebb figura ennél értelemszerűen, de ha ő azt hiszi, hogy ilyen van, hogy ha most mi lenne, ha megkapja a felvételeket, megnézik, na hát valóban az a 3 mikrométer, mert kb. Azokon a képeken, ami azt mutatja, hogy nem volt bent a labda, azon ilyen tényleg nem, hogy tehát 1 centiméter sincs, meg 1/2 centi sincs. Ez egy nonsens.
Amúgy nekem az nagyon érdekes, és bocsimi, hogyha esetleg ezt még mielőtt mondtad volna, közbeszúrom. Szóval, hogy nekem az az érdekes ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy 3 felvételt láttunk, 3 kameraállást. Én nem tudom, hogy jól emlékszem-e, de hogy ebbe a szezonban voltak a gólokról ilyen körbeforgó 360-as felvételek, nem?
Igen, a Microsoft csinál ilyeneket.
De most...
Mármint meccs közben, tehát a Microsoft
Mondjuk ebbe a
technológiáját
szezonban én
használja a La
kevesebbet
Liga.
láttam.
De
Ebben a
én
szezonban,
láttam
mintha nem nagyon
góloknál,
lehet.
igen. De hát én
Tavalyi
emlékszem
szezonban
rá.
emlékszem, hogy sok volt, de én nekem most nem rémlik ebbe a szezonba.
Na
Volt
mindegy, szóval,
ebben
de
a
aztán
szezonban is
lehet,
egyébként.
hogy én tévedek. Nem
Én
tudom.
még, mint hogyha pont az Atletico a Reálra gondol.
Nálunk volt egy nem tudom melyik meccsen, de Atlético meccsen én ezt biztos, hogy láttam, de mindegy is,
Most
hát
nem
ez...
is ez a lényeg, de hogy én nem tudom, hogy hány kamerával közvetítenek egy-egy meccset, de hogy ez nekem, ez az egy büdös, hogy csak három kamerafelvétel képet láttunk erről az esetről, amikor szerintem, ha jól emlékszem, valami 30-hoz közeli szám volt az, amivel vesznek egy meccset, és nyilván abból nem releváns mondjuk 10, mert a másik oldalon van, vagy 15, akkor zárjuk ki a felét. De hogy a többi, az úgy mizu. Na mindegy.
Én onnan fognám meg először, hogy most mondom, a meccsről majd magáról beszélünk, az ítéletekről, tehát nem is ez itt most elsősorban a lényeg, hanem a kommunikáció. Úgy érzem, hogy velem szemben jogtalan dolgot követtek el, vagy jogtalan dolog történt, és úgy érzem, hogy ezt ki kell vizsgálni, az teljes mértékben rendben van, és helye van neki, hogy utána járjon, kikérjen mondjuk anyagokat. Mondjuk ezt meg lehet tenni egyrészt kicsit kevésbé fenyegető stílusban is, de leginkább az a problémám az egésszel, hogy én addig, és szerintem egy épesz ember addig, amíg nincs kezében bizonyíték, addig nem kezd el már a következményekről, meg a vádakról, tehát akármit megfogalmazni. Tehát, hogy kikérem az anyagokat, és majd utána lépéseket teszünk az anyagok után az alapján, amit meghatároztunk. Tehát, hogy az újrajátszás az eleve egy, én nem is tudom, hogy ezt nagyon hova tegyem, tehát mert az a belga eset, aminél egyszer már talán szóba került, hogy egy belga bajnokin volt már ilyen, hogy, és azt hiszem azt se játszották még azóta se újra, csak bírósági ítéletet, hogy majd kell újra játszani, de az is egyébként eddig még soha meg nem történt eset az európai labdarúgásban, tehát hogy én nem látom ennek a realitását, és ugyanennyi erővel akkor az összes csapat nekiállhatna, nem csak az egész szezon, de akkor menjünk vissza, mit én hány száz évet értett. Tehát, hogy totál értelmezhetetlen, mert utól nem jelenleg a szabálykönyv nem tartalmaz az újrajátszásra vonatkozó szabályt, úgyhogy én nem tartom ezt jogosnak, akkor ennyi erővel tényleg a szezonban kapásból tudnék 10 meccset, amit újra kellene játszani, olyan szintű bírói tévedések voltak benne, úgyhogy nem nagyon értem ezt, és ez megint inkább annak szól, amit már korábban is nehezményeztem, hogy Laporta tényleg ezzel a populista szónoklattal hergeli a népet, és szerintem ő maga is tudja, hogy ebből úgysem lesz semmi, ez az egész csak arra szól, hogy mocskolja az ellenfelet, úgyhogy én ezt ilyen értelemben teljes mértékben el kell, hogy utasítsam, meg nem tudom értelmezni.
Nem,
De nézd.
úgyis a meccsnél még beszélünk erről, úgyhogy én ehhez nem akarok már többet hozzátenni.
Így van, és akkor inkább a Barca jövőjéről beszéljünk, aminek nem lesz a része a meccs újrajátszása minden bizonnyal, viszont része lehet Casado és Bernal, ővelük mi a helyzet, Bálusz?
Igen, ugye lehozta, gyorsan akartam mondani, Fabrizio
Fabrizio
Romano,
Romano.
igen, a hírt, hogy ugye már Casado és Bernállal is hosszabbítani akar a Barcelona 2027-ig, ami nekem egy kicsit fura azért, hogy csak egy 3 éves szerződés, de teljesen lényegtelen. Ugye mind a kettőről a játékos azt kell tudni, hogy ebbe a 6-os, 8-as szerepkörbe Bernál inkább csak 6-os, Casado meg ez a 6-os, 8-as szerepkörbe tökéletes játékosok. Casado folyamatosan szerepel, és már be is mutatkozott az első csapatba, és szerepel is állandóan a meccskeretekbe, vagy legalábbis sokat szerepelt. Amúgy a második csapatnak azt hiszem a csapatkapitánya is. Bernáról azt mondják, hogy ő a jövő, vagyis hogy az új Busquets, tehát hogy felépítésebe is nagyon hasonló, játékstílusába is nagyon hasonló, egy nagyon ígéretes játékos, és mióta az a Barça B szárnyal a bajnokságba, azóta folyamatosan kezdő, és általában jó sok játékpercet is a pályán tölt, úgyhogy ez egy pozitív hír szerintem a jövőt nézve, két meghatározó játékos, vagyis hogy lehetséges meghatározó játékos majd hosszú távon, de nyilván azért Bernal még csak 16 éves, őt azt mondom, hogy főleg abba a szerepkörbe még azért neki kell 3-4 év, hogy ő tudjon alkotni, nem gondolom, hogy ott be lehet dobni őt idejekorán, és nagyon nagy terhelés lehet a hátára tenni. Casadóval már más a helyzet, ő 20 éves, azt mondom, hogyha nyilván szépen lassan elkezdik még többet játszatni, akkor meg meglátjuk, hogy neki mire lehet alkalmas a tehetsége, és mire nem.
Igen, tehát ők újabb példái annak, hogy a Barcelonánál ismét nagyon-nagyon kiemelkedő, vagy hát persze ez nem szakadt meg talán sosem olyan egyértelműen, de nagyon jó utánpótlás játékosokat tudnak felhozni. Hát majd lesz később szó az Atlétikónál, nem feltétlenül ez a helyzet most sajnos. Bár a Barszánál talán lenne pénz vásárolni is, és lesz pénz vásárolni, hiszen ahogyan a német válogatottnál 70 év után az Adidas-t kiütötte a Nike messzponzorként, úgy a Barcelonát sem akarják végül úgy néz ki semmiképpen elengedni. Most egy olyan szerződés ajánlatot tettek le az asztalra, ami fix 120 millió eurót garantálna a Barszának évente, amihez még teljesítménybónuszok is társulnának, így aztán egy minimum 1,2 milliárd eurós szerződés lenne, ehhez jön a 100 millió eurós aláírási bónusz, aminek,
Ugye,
amire a Barszának nagy szüksége is van a nyáron.
igen, ugye azzal tudnának egy per egybe kerülni, tehát hogy amennyit elköl, vagy amennyiért eladnak, annyiért tudjanak vásárolni is, és ne kelljen abból visszaforgatniuk, ami azért nagy segítség lenne, hogyha ezzel megoldódna.
Na hát meglátjuk. És a Nike-nak ehhez a csak nagyon röviden ilyen kitekintés, mit szóltok ehhez a nagy rohamához, hogy most a német válogatottat is megszerezték a Barszánál, és addig-addig fognak szerintem emelni, ameddig náluk nem marad.
Hát igazából én most az elmúlt évben ugye sok olyat hallottunk, hogy a Nike egy kicsit vissza akarja fogni a kiadásait, illetve nem akar ilyen óriás szerződéseket kötni, és ezt lehetett hallani. Aztán most ez meg full az ellenkezője igazából, ami az elmúlt hetekben történik, úgyhogy én most még nem tudom, hogy erre mit reagáljak. Ezt a szerződést írják alá, és majd utána. Mert azért ez még mindig csak ilyen hírek, 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 és azért mióta hírezünk már erről a Nike Business, meg akkor a Barca saját márka, meg a... tehát hogy ezért az már régóta megy, és még mindig nem írtak alá szerződés, hosszabbítást, úgyhogy meglátjuk.
Na
Mi
menjünk
teljesen
tovább.
elvesztettük.
Iminek.
Itt vagyok, csak nagyon nem tudok mit hozzátenni. Itt ugye a United-et meg a Chelsea-t elvesztették az elmúlt években, tehát hogy nekik mindenképpen muszáj volt, mert az egy dolog, hogy mondjuk visszavesznek a költségből, de nem vonulhatnak ki teljesen, hogy minden nagy csapatot elbuknak, úgyhogy várható volt, hogy valahol muszájak lesznek odavágni, és úgy néz ki, hogy itt sikerült.
Menjünk a BL meccsekre, hogyha nincs több híretek, nekem nincs több.
Nincs,
Így
nincs.
aztán megyünk a BR-re, ahol a Dortmund tudott odavágni az Atlético Madridnak, ami sajnos már a mérkőzés előtt is érezhető volt, tehát okkal lehetett vészjósló érzése az Atlético szurkolóknak. A felálláson és a csere soron is látszott, hogy ez most egy kicsit gyengébb lesz. Egyszerűen a csere soron ott volt Ninho, aki sosem jut szóhoz egyébként, a kispadon sem szokott ülni. Akiket be tudott cserélni Simeone, azok szintén nem tettek nagyon hozzá. Úgyhogy ez egy elfogyott egy kicsit a csapat. Az Atlétikónál nem volt pénz arra, hogy eléggé feltöltsék a keretet, akikkel fel van töltve. Ugye a kezdő csapatunk átlag életkora 31 év volt, ezzel nem lehetett felvenni a versenyt a Dortmunddal. A védőink voltak egyébként a legidősebbek, tehát a három csapat rész közül a védelemnek volt a legmagasabb az átlag életkora. Így nem lehet egy szezont úgy kibírni, hogy egy 35-6 éves középpályás, a középső védő ide-oda kell pakolgatni. Azpilicueta szintén elég idős, olyan poszton játszik, ahol néha, ami egyébként neki viszonylag idegen, persze rutinos. Most még az is szóba került, hogy Marcos Alonso-t a Barcelonától megszerezzük, mert hogy az akkor nem lesz drága legalább. Szuper, hogy nem lesz drága. Úgy hallottam, hogy most Csizmadi a Csaba is ráér, tehát minden öreget.
Nem ér rá, mert ott van Gera Zoli mellett a vasas padján, úgyhogy nem
vagy
ér rá.
Egészen egyszerűen lehetne akkor vissza, tényleg miért cseréld le a győztes csapatot? Akkor vissza kell hozni Seitaridis-t, meg a Godint, és az akkori bandát, és akkor biztosan megnyerjük a bajnokságot, és nem kapunk majd gólokat. De nagy problémák vannak, a támadó szekcióban pedig sajnos Morata is óriási zicsert hagyott ki, Correa is, mikor becserélték, utána óriási zicsert hagyott ki. Griezmann formáján múlik az, hogy milyen helyzeteket tud a csapat teremteni, vagy nem. Most ezen a meccsen ő vele nem voltak ezzel problémák, de tényleg Morata nagyon formán kívül van. Correa voltak szép megmozdulásai, de ilyen pontatlanul nem lehet, és rengeteg lövő, tehát nagyon rossz a helyzet kihasználás, és ezzel a BL-ben eddig lehet eljutni, még ha úgy vesszük, ez is szép, lehet szép kifutása a szezonnak, mert akkor ennyi erővel az Inter ellen is kieshettünk volna simán. Alapvetően viszont itt talán még ami az Atlétikónak, sőt egész biztosan nagyon nagy problémát jelentett, hogy egy nagyon hasonló csapattal találkozott, mert előzetesen sokan örültek neki, hogy na, a legkönnyebb ellenfelet kaptuk. Az egy közhely, de igaz, hogy nincsenek itt már könnyű ellenfelek. Másrészt viszont az Atlétikónak nem feltétlenül az a legkönnyebb ellenfél, amelyiknek a legalacsonyabb a koeficiense, hanem aki ellen jól tud játszani. És bár tényleg megmutatkozott az első meccs első fél idejében, meg a visszavágón is ilyen rövid, nagyon rövid intervallumokra, hogy egyébként ha az Atlético nem lenne óriási szakadékban, akkor egy magasabb teljesítményű csapat jobb teljesítményre képes, mint a Dortmund. De mint ahogy sokszor ez már előfordult, az Atlétikónak azokkal a csapatokkal van baja, akik ellen nem tud érvényesülni, és a Dortmund ellen végül is önmaga ellen kellett, hogy játszon a csapat. Ha megnézzük a BL-nek a statisztikáit, akkor azt látjuk, hogy például a szezonban a legtöbb szerelése a Dortmundnak volt, a második legtöbb az Atlético Madridnak. A visszaszerzett labdák legtöbb a Dortmundnak, 435, 432-vel második az Atlético. Akkor ott vannak a védések. Első a Real 41-jel, utána jön az Atlético, majd a Dortmund. És számos olyan statisztikát fel lehetne még sorolni, mondjuk a lövési kísérletek. Ebben hatodik a Dortmund és hetedik az Atlético, egyiknek 137, másiknak 136. De mondjuk a labdabirtoklást, az egyiknek az egész BL szezon átlaga a Dortmundnak 48,7%, az Atlétikónak 48,1%. Tehát ha látjátok, hogy mindenki ezerszer látta már azt a képet, amikor a három pókember egymásra mutogat, itt most pont ugyanez történt nagyjából. Ott volt az Atlético, ott volt a Dortmund, és akkor így nézték a tükröt, csak az egyiken egy kicsit más színű volt a mez, de ott volt ugyanaz az ember kétszer, és így nézte önmagát sárgában, meg piros-fehérben, hogy ezzel mit kezdjek. Ez a Dortmundnak részben emiatt is sokkal jobban jött ki. Még egyéb statisztikákat is tudnék mondani, amikben ilyen nagyon közel állnak egymáshoz, és tényleg egymás mellett első, második, második, harmadik, hatodik, hetedik, és nem egy meccs alapján, hanem az egész BL szezonban. Hát önmagát kellett volna legyőznie, hogyha már ilyen nagyon nagy szavakkal akarom mondani, és ugye így leegyszerűsíteni, önmagát kellett volna legyőzni az Atlétikónak, és ez sosem ment. Olyan csapatok tudták korábban is legyőzni az Atletit, akik a saját játékát játszották ellene, akár a legkisebb csapatok is a ligában.
Itt a mentális állapot az, ami számomra egy kicsit érdekes, mert ebben a párharcban az Atlético háromszor adta le önmagát, ha azt vesszük. Az első meccsen ugye miután megvolt a 2-0-ás vezetés, teljesen elengedték, akkor itt a meccs elején, és utána ugye kiegyenlítettek, tehát fölkaparták magukat, és megint visszaadták. Tehát, és ha megnézzétek a gólokat, mennyire közel vannak egymáshoz itt a két Dortmund gól. 34. perc, 39. perc, 71. perc, 74. perc, tehát ez a klasszikus góra gólt kapsz. Tehát mentálisan valamiért nem tudják, nem bírják jelenleg ezt az egészet, és ezt viszont például nem láttuk a szezon első felében, de például még az Inter meccsen is az volt, hogy olyan erős volt az Atleti mentálisan, és főleg ugye a visszavágón, úgyhogy én szerintem itt most valami már nagyon nincs rendben fejben, és azt nem tudom, hogy mi ennek az oka, mert most már a bajnokságban is majd szóba kerül az Alaves meccs, hogy a bajnokságban is egyre többször jön ez ki. Úgyhogy nagyon érdekelne, hogy ez ennek mi az indikátora.
Igen, még egyet mondok, de tényleg ennél is több van. Az átadásoknak, tehát a keresztlabdáknak a pontossága, Holt versenyben 9. a két csapat, 25,9, nagyjából hasonló a kísérlet is, tehát tényleg ez az Atlétikónak nem megy évek óta már, hogy saját magát, a saját játéka ellen tudjon érvényesülni. Amit meg mond a Szimi, az abszolút így van, és én, ahogy fél évese gondoltam azt, amit te mondasz, hogy ennek a csapatnak csak össze kell szoknia, ez most már nagyon régóta tart ez a folyamat, és nem azt látjuk, hogy hú, egyre jobb, hanem hogy basszus, egyre rosszabb.
Szerintem azért, tehát hogy nyilván egyre rosszabb két olyan csapat, egyrészt erről a párharcról két olyan csapat játszott egymással, azt valljuk be, akik az egész évben botladoznak végig, tehát hogy mind a Dortmund Terzicsel egyszerűen nem tudott bajnokságba kimagaslót alkotni, annak ellenére, hogy azért így látjuk most, tehát pont az Atletico ellen látszik, hogy azért ez a Dortmund nem egy rossz csapat. A Atletico ugyanez, össze-vissza botladoznak, egyszer van egy két hónap, amikor úgy néznek ki, hogy hű, ez nagyon jól egymásra talált a csapat, tudja a játékot, kijönnek folyamatosan a lépések, utána meg egyszerűen jön a következő héten olyan betli, hogy olyan csapatok ellen csak így kapkodod a fejedet. Én azt mondom, hogy jelenleg nincs kész ez a csapat még mindig, ugye én ezt mondtam már hetekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy egyrészt öreg a csapat, nyilván itt meg kell találni azt az átmenetet, hogy azért a BL mindig meglegyen. Ha most ebbe gondolkozunk, nagy valószínűséggel a BL hely meg lesz ennek a csapatnak. Azt mondom, hogy ha bárki azt mondta volna ezelőtt, a szezon előtt szerintem, hogy itt fogtok kiesni a Dortmund ellen, még azt mondott, hogy, és benne vagytok a BL-be, azt mondott, hogy ezzel az átalakuló kerettel úgy, hogy azért a kulcsjátékosaid inkább idősebbek, és idősebbek is lesznek most már, illetve úgy, hogy nagyon sok kérdőjel volt a szezon elején, hogy milyen játékrendszert fog játszani most ez a csapat, kik lesznek a szélsőid, középen akkor, hogy ezzel az átlag életkorra, hogy fogják lehozni ezt a bajnokságot. Azért azt is látjuk, hogy én például abba Sollót egy kicsit hibáztatom, hogy a forma időzítése az nagyon rossz volt. Tehát az, hogy Griezmann-t végig szivatod az egész éven, és szétjátszatod, és nyilván ki fognak jönni a sérülései, látjuk évek óta ez történik vele, hogy mindig, hogyha te szétjátszatod a bajnokság elején, vagy a bajnokság első felében, akkor a második fél évre folyamatosan jönni fognak a helyzetei. Egyszerűen annyi ütközés kap, annyi rugást kap, illetve a szervezete mindig ilyen volt, hogy mindig a kisebb sérülésekre ő hajlamos, és azzal ki is üli azokat a meccseket, és ő az alfája és az omegája a támadó játékodnak. Onnantól kezdve, ha ő nincs, akkor szépen az ilyen mérkőzésekre szét is esik a csapatod valamennyire. Úgyhogy ezekre kell szerintem megoldásokat hozni nyáron. Nyilván ez egy nagyon nehéz helyzet, mert most, míg mondjuk a szezon közben azt mondtam volna, hogy azért látom, hogy merre fele alakul ez a gárda, látom, hogy mik azok a posztok, amik mondjuk most már nagyjából be lesznek töltve Molinával, Lénóval, de Paullal is azt mondom, átmeneti időszak még Kokéval, Jorrentével, látom a utat a középpályán is Barriossal, Fermérennel. A védelmet kell valahogy majd ebből kiúznod, és jobban átgondolnod szerintem ezt a felállást, illetve nyilván az, hogy Álvaro Morata és Griezmann nem teljesít egy egész szezonba kiemelkedően, azért ilyet már láttunk. Tehát, hogy láttunk már olyat, hogy Moratának van egy hónapja, amikor berúg mindent, és úgy néz ki, mint az egyik legjobb csatár a ligába, a következő hónapban meg a, nem tudom, kaputorkából is torkor rúgja magát, és úgy néz ki, mint hogyha soha életeben nem focizott volna, most nyilván sarkítok. De hogy szerintem itt nincs új a nap alatt, tehát, hogy ez egy most, hogyha a számokat nézzük, ez egy tök nem is X-es meccs volt, inkább még helyzetek alapján, mondjuk nyilván itt a meccsnek az alakulása miatt is az Atletinek több helyzete lett, de azt mondom, hogy ez két egyenrangú csapat volt nagyjából a két meccsen. Volt az Atletiknek egy jó legelső fél ideje a négyből, amikor rúghatott volna még több gólt, de utána meg a Dortmundnak is volt legalább ennyi, vagy ha nem több jó, vagy dominánsabb fél ideje. Most a Dortmund jött ki belőle győztesen, mert azt mondom, hogy ők jobban bírták ezt a fajta nyomást, de igazából nüanszok szerintem. Tehát ugyanúgy az Atletinek is megvoltak a helyzete ezen a meccsen is, ahhoz, hogy ők esetleg
igen,
megnyerjék.
El is puskáztuk, és ahogy mi már utalt arra, hogy fejben nagy problémák voltak, Az első Dortmundi gól után 5 percen belül kaptuk a másodikat. A harmadik Dortmundi gól után 3 percen belül kaptuk a negyediket. Ez a csapat, hát akár azt lehetne mondani, hogy romokba hever, de közben meg voltak olyan 10 percek, amikor totál leuraltuk a Dortmundot, tehát
Van,
arra képes az Atleti.
vezéregyéniség amúgy most, akire azt mondod, hogy egyértelműen az a győztes típus.
Van Koke, és nem véletlenül csapatkapitány, és nem véletlen, hogy felnéznek rá mind a
És
társai, mind az utánpótlás. Ő egyébként
ő
egy ilyen
valamiért nem
szürke
tudja.
eminenciás, mert ő nem látod rajta, de ugye a statisztikákat,
De
ha
ez
megnézzük,
baj,
több...
ez szerintem baj.
Hát
Mert
igen, nem nagy...
jelenleg, érted, én azt mondanám, hogyha így ránézek a keretre, ugye nyilván Griezmann nem ilyen, aki tüzeli a társakat, meg aki harcba tartja őket folyamatosan, nem ez a személyiség egyszerűen. Koke szintén ez a háttérbe, ő nagyon sokat tesz ezért az egészet, de hogy nem az, aki
Igen.
kiáll az első sorba és beleüvölt az ellenfél fejébe.
Lehetne nagyobb szája, igen.
Igen, de ő nem egy személyiség, tehát tőle nem tud elvárni. A De Paul amúgy még közel lenne ehhez a személyiséghez szerintem, mert őt láttuk már azért az argentin válogatottban is, hogy ő tud ez a vezéregyéniség lenni. Nyilván nem is úgy teljesít ebbe az évbe, hogy ezt
Nálunk is
elvárhassuk.
volt ilyen, az a baj, hogy az egyik meccsen azt mondott, hogy
Igen.
úristen, a szezonja meccsét játszotta, és a következő meccsen már a 30. percben, hogy mit
Igen.
keres a pályán ez az ember.
Jó, de
Hát így nem lehet.
Azt is megnézem, hogy azért, érted, ugyanakkor a terhelést kaptak ők egész szezonban, mint a top csapatok a világon, és ők azért itt a középpályán elég kevesen volt. Tehát, hogy ez a Koke, Depau, Llorente hármas játszotta végig szinte az egész bajnokságot. Tehát, hogy én azt is mondom, hogy nyilván itt benne lehet az, hogy egyszer-egyszer rosszabb meccsed van, főleg azért vegyük oda, hogy De Paul is már hanyadik szezonját tudja le úgy, hogy igazából nincs pihenője. Mert amikor pihenője van, akkor is vagy válogatottal van valahol, vagy valamilyen plusz eset. Tehát, hogy azért ezek a játékosok ki vannak eléggé facsarva, és
Igen.
nehéz szerintem ezt így végigcsinálni. És
Akiket oda
ráadásul,
be tudsz hozni, ja mondjad.
nem csak, hogy ráadásul mondjuk ez a középpálya, még hogyha így nevek alapján, meg játék alapján ők általában jól is tudnák lehozni a szezon. Most van egy olyan védelem mögöttük, ami rendre bakizik. És az nem adja meg neked az alapot arra, hogy te még magabiztosabb legyél, mert tudod, hogy neked hármat kell, meg négyet kell rúgnod, mert a nagy meccseken majdnem mindig kapsz gólt. Sőt, nem is egyet, lehet, hogy kettőt. Benne van bármikor, hogy te kapsz kettőt. És akkor már megint olyan teher van rajtad, hogyha te nem rúgdosod be a helyzeteket, nyilván ez meg megint messzire visz.
Igen. Na és akik meg ott vannak cserének ezek mögött, az emberek mögött, az a 20 vagy talán most már 21 éves Barrios, bár ő egyébként abszolút megbízható, de ott van Saul, pocsék szezonja van, és semmi önbizalma. Ott van Ferméren, nem is kap lehetőséget, pedig hát mondjuk ez egy
Én azt mondom,
érthetetlen.
hogy szerintem nagyon nagy a különbség most a csapat kora között. Tehát az idős játékosaid, azok már 30 körül vannak, vagy már túl is lépték. A fiatal játékosaid meg nem 24-25, hanem 20-19.
De abból is kevés van, mert a
igen,
Barcánál sok van nálunk. Ki?
Igen,
Ferméren
igen.
Van 20 alatt, aki szokott játszani. De nem szokott ő se
jó,
játszani.
de most akkor 20 egy alatt vegyük, érted, még ott van Lino talán, Molina 23, azt hiszem.
Molina 26?
26 már.
Ő volt a múltkor a legfiatalabb a kezdőben.
Ne idegesíts. Tényleg 26.
Ő volt a legfiatalabb a
Igen.
kezdőben. Na és
Jó.
ahogy mondod, hogy igen, hát erre nem hogy ez egy csapat, ami még most kialakulóban van, de nem tud kialakulni, mert több embernek lejár a szerződése, a többiek meg 33, 35, 36 évesek. Erre ezt a csapatot már hova alakítod? Ez jövőre nem lesz jobb, amikor most jelenleg a Rayo Vallecano után az Atlétikónak a kerete a második legidősebb a ligában. Ez nem lesz jobb Marcos Alonsoval, meg természetesen, hogy is, ne felröppentek olyan hírek is, hogy ha Lewandowski nem kell a Barcába, akkor na majd a második Suárezként elhozzuk, és nálunk de jó lesz. Persze, nagyon jó lesz Marcos Alonso, Lewandowski, na másra nem is lesz pénz, és akkor mi a fene van? Akkor majd egy, nem is tudom, öreg fiúk válogatott.
Nehéz, amúgy most egy picit árnyaltabban láttam én is ezután a beszélgetés után a helyzetet, tehát hogy ez eddig nekem ennyire nem tűnt föl, most egy kicsit jobban beütött a ménykű nekem is, hogy itt igazából nagyon sok az olyan csapdajátékos, akiről azt hiszük, hogy hogy még vannak jó évei, de hát igazából látjuk, hogyha nincs jó éve, akkor viszont borzasztóan felesleges a keret számára.
És meddig lehet még, hány jó éve lehet? Igaz, Koke 32 lett most. Ott van
Benne
Griezmann,
még benne van nyilván.
mi, de mennyi? Ott van Griezmann 33, aztán ott van Morata is már, ugye, tehát mindenkiben még egy szezon talán lehet, mármint ezek közül, a játékosok közül, de aki 33, meg 35, meg le is jár a szerződése, és nincs pénz pótolni, akit még fiatalként szoktunk említeni, az Roro Riquelme, de hát 24 éves ő is, tehát aki nálunk a szurkolók fejében úgy él, mint fiatal játékos, egy fenét fiatal. És aki, ugye nem is tudom, hogy kivel tudunk még számolni, ott van majd tőlünk van kölcsönben Samu Amorodion, akiben reménykedhetünk, hogy ő majd, ha visszajön, akkor egy jó csatár lesz azután is. Akkor ott van Simeonénak a fia szintén az Alavesben kölcsönben, talán, de hát idén ugye volt egy bokatörése is, 9 meccsen lépett pályára a bajnokin, és egyetlen gólt se lőtt, egyetlen gólpassz se adott, és már ő is 20 fölött van, most akkor csodát nem várhatunk tőle. Esetleg Javi Galán visszajöhet, de hát Real Sociedadban van ugye kölcsönben, de 29 éves ő is, persze ettől függetlenül még 3 évig lehet nagyon megbízható szélső hátvéd, de valami miatt őt is kölcsön adtuk, tehát nem ő volt a legjobb választás akkor Simeone szerint, amikor el kellett dönteni, hogy maradjon vagy menjen. Biztos, hogy nagyon nehéz helyzetben lesz az Atlético, mint ahogy most is abban van, főleg pénzügyileg lesz ez egy komoly dilemma a nyáron, mert BL-ben jó, sokáig eljutott a csapat, de ugye nem nyerjük meg a BL-t, a kupát nem nyertük meg, a szuperkupát nem nyertük meg, a bajnokságban talán megint beüt nálad a ménkű, de nem olyan egyértelmű az, vagy hát nem annyira valószínű, hogy meg lesz a negyedik hely, hiszen éppen most a hétvégén játszunk a Bilbaóval, akik utolérnek minket pontszámban, hogyha ők nyernek, és eddig mindig ők nyertek a szezonban ellenünk. Akkor már is pont egyenlőség lenne. De hát ezt majd meglátjuk. Most kicsit térjünk át, hogyha Imi nem akar ehhez
csak egy
valamit.
Gondolat, de
Ja.
igen. Igen, itt én neked csak a João Félix trédet akartam itt
Na meg az a
megemlíteni, hogy
másik.
talán az, ami itt, ha belenézünk, ugye az nem illett akkor sem az Atletico átigazolási profiljába, tehát ennyi pénzt kiadni egy játékosért, és ha most belegondolunk, ha azt a pénzt, akkor 3-4 Atletico kaliber, és most nem minőségre értem, tehát nem lehúzom ezzel az Atleticot, hanem
Nem a
a
játékstílus,
politika,
meg
hogy,
egyebek.
hanem hogy nem csak játékstílus, hanem ez a mint Molinán meg ehhez hasonló talenteket összeszedni, akikről tudva levő, hogy jó játékos, csak még nem kapták meg az esélyt egy ilyen csapatban, és ugye így épült fel az Atletico is korábban, tehát a Gabi féle Atletico Madrid, ugye, ami BL döntőket játszott, az is így épült föl, hogy azt nevezték úgymond kikukázott játékosoknak, tehát akiről tudták, hogy jó játékos, csak nem vált be valahol, és akkor csak kisebb csapatokban voltak, és azokból összeraktak egy nagyon jó csapatot, és szerintem például, ha akkor azt a pénzt inkább ilyenekre költik, akkor lehet, hogy most nem itt tartana ilyen szempontból ez a keretépítés.
Igazatok van abszolút, tehát hogy én ezzel most már nem tudok, meg nem is akarok vitatkozni, bármennyire is eddig jó ötletnek tartottam, hogy ez a, vagy hogy nem jó gondolatnak tartottam, hogy építkezési fázisban van, inkább leépülési fázisban van az Atletico, így végignézve a
Nem
keretnek
téveszteném
a...
össze keretileg, meg filozófiailag, mert filozófiailag szerintem attól még épülésben
Igen,
van az Atletico.
abszolút, 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 csak keretileg viszont ez egy nagyon nehéz helyzet szerintem. Bár azt is
Igen.
látom, hogy azért a fontos posztokra most Omorodionnal is, érted, tehát, hogy a csatársorban van, így megvan a fiatalod, megvan Fermeren, Barrios, szerintem Tengelybe, akik
Llorente
azért
se öreg
minős.
még azért, közel
Mit?
sem.
Hát
Nem
micsoda?
is fiatal, de
Llorente.
persze van még benne pár
Igen.
év, de azért nem is annyira fiatal, hát azért ő is már 29, ami persze még jó játékoskor. Ami
Igen,
itt a
de
nagy
tehát, hogy
probléma
ez...
lesz, hogy többen távoznak a védelemből. Igaz,
Nekem
idősek?
az, ami bajos. Tehát, hogy
A
az
védelem.
én most nem látom, hogy az most hogy fog összeállni jövő évre, ráadásul úgy, hogy tényleg innen mindenki... Azt mondom, hogy Hermoso lehet ez egyetlen olyan pont, akire én támaszkodnék ebből a védelemből, mert...
És aztán ugye annyira komplex az Atlético védekezése, és annyira fontos a csapatjátékában, hogyha még véletlenül tényleg rászakad a csapatra a bank, és tud venni három védőt, aki megfelel minden szempontból az elvárásoknak, az még szeptemberre ugyanúgy nem lesz védelem.
Igen,
Meg
ez
októberre se.
mondom, jó, nyilván itt most tudsz találni szerintem olyan profilú játékosokat, akik viszonylag gyorsan beleillenek ebbe a közegbe, és lehet, hogy hirtelen össze is fog állni, ez mindig egy ilyen lutri, csak ebben nagyobb a rizikó, mint hogy azt mond, hogy ez biztosan bekövetkezik, inkább arra fogadok, hogy nem következik be. De igen, tehát ez így nekem Witsel, Savic, Paulista, mind idős játékosok.
És pláne, ha még tényleg jönne Marcos Alonso,
Azpilicueta.
igen, Paulista is szezon közben jött idős. Azpilicueta szintén. Ha tényleg jön Marcos Alonso, akkor öregek otthonát nyithatunk ott hátul. Ellenben a Barcelonával, ahol meg idén nagyon fiatal a keret, és ez be is vált, kivéve a múlt héten a PSG elleni hazai meccsen. Mit tudsz erről vallani nekünk, Bálusz, vagy el?
Igen,
Vaj!
Vaj
szint!
szint. Ugye, tehát így a meccs előtti megérzés az valamennyire így az első percekben be is igazolódott, hogy azért próbálta nagyon erős nyomás alá helyezni már az első percektől fogva a PSG a Barcelonát. Amire azért én megmondom őszintén, hogy készültem, mert nyilván nekik mennie kell, menniük kellett a győzelemért, és azért tudjuk, hogy az a két csapatnak az első meccse is már ilyen félsértettséget kiváltott a másikból, és láttuk, hogy teljesen máshogy álltak a meccshez ott a PSG játékosok is, és az első, azt mondom, 10-15 percet még sikerült is dominálniuk ráadásul. Utána volt egy időszak, amikor kezdett kiszabadulni a Barcelona, ebből lett ugye meg a Jamalnak a nagyon szép csele után és beadása után Rafinhának a gólya, amikor én megmondom őszintén, hogy hanyat dőltem, hogy oké, itt akkor el kell kezdeni nyugodtan focizni, jöjjenek, kontrázd meg őket, amikor tudod, akkor nyilván birtokoldalabdát, de hogy nem kell kötelezőképp nálad lenni a labdának, mert egy gólos különbséggel, még ugye a odavágónak az egy góljával én azt mondtam, hogy ott neki kell menni ugyanúgy a PSG-nek, tehát ott az olyan, mintha 0-0 lenne a meccs, és menjél, és próbálj győzelemre törekedni, nem ülhetsz rá arra az 1-0-ra. Viszont így már két gólos vezetés, szépen nyugodtan lehet ezt menedzselni, ezt a meccset, és ráadásul azért láttuk az elmúlt hetekben, hogy erre képes is ez a keret, hogy azért maga biztosságot adjon, ugye magának ezekből a szituációkban. Ugye az már eleve bajos volt, hogy Sergi Roberto és Christensen is sárgák miatt hiányzott, és csomószor éreztem a középpályán, hogy egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy fölvegyék a párharcokat. De ez már az első percekben is jellemző volt. Pedri is, Gündogan is, De Jong is egyszerűen nem találta az ütközési felületeket se. Nyilván nem is ebben a legjobbak, tehát hogy efelől nincs kétségem, hogy ez a középpályás hármas így nagyon, vagy nagyon speciális körülmények között tud élni a pályán. Aztán ugye mit ad az Isten? Jött Araújo, és az a jelenet, amit te nem akarsz látni sose edzőként. Tehát, hogy most nyilván a kiállítás tényét én nem hiszem, hogy bárkinek is ebbe lehet kétsége. Nyilván láttunk már olyan meccset, hogy ezért nem állítottak ki játékos, de ez 99,9%-ba kiállítást ér. Arról is vitatkozhatunk, hogy hú, hát mennyire lökte meg mennyire nem. Tök mindegy, kontakt volt, egy sprintben közlekedő bárkolával ütközött. Bárki, aki sprintert már életében, vagy legalábbis el tudta érni azt, amivel ő úgy érzi, hogy a leggyorsabban fut, akkor kérjen meg valakit, hogy ütközzön vele. Az nem egy, tehát az ott, az egy falt, az piros lap. Ezzel semmi baj nincs, mert az, hogyha már bevállalod, az tök rendben van. Egy bajom van ezzel az egésszel. Már az elején volt egy eladott labdára a kedves urugvái barátunknak, és ezelőtt a szituáció előtt is ő adta el a labdát, és az én meglátásom szerint nagyképűen állt a szituációhoz. Tehát amikor beindították Bárkolát, akkor ő teljes nyugalommal biztos volt benne, hogy utoléri, sőt nem, hogy utoléri, hanem együtt fog odaérni a játékossal. Egyben nem számolt, hogy a Bárkola vagy ugyanolyan gyors, és még előnybe is volt vele szemben. És én itt mondom, hogy szerintem ő nem mérte fel jól azt a helyzetet, hanem ő egy picit ilyen, jó, hát én úgy is meg szoktam nyerni ezeket a párharcokat felfogásba volt, és így sikerült ütköznie, ami meg az egész meccsre láttuk, hogy milyen befolyással volt. Tehát, hogy ilyet, és még egyszer mondom, nekem vele, Araújóval semmi bajom nincs. És egy nagyon jó játékos, a Barcelonának az egyik legfontosabb játékosa lesz az elkövetkezendő években, ebben egész biztos vagyok, és a világ egyik legjobb védője lesz, ha már most nem az. De ebbe ezt is meg kell tanulnia, hogy ilyen szituációban a harmadik percben, vagy a 30. percben kettő gólos vezetésnél nem adhatsz ilyen előnyt az ellenfelednek. És még csak a lehetőséget se adhatod meg. Tehát, hogyha most ez egy kétségesebb piros lap, akkor se adhatod meg a lehetőségét, hogy ilyen miatt kiállítsanak, mert egy ilyen labdadomináns csapat ellen te 60 percig emberhátrányba vagy, az nem jön ki jól sehogy, sehol. És ezt meg lehet húzni a, nem tudom én, 75. percbe, de az első félidő 30. percébe sehogy. Úgyhogy...
De nem lett volna akkor bölcsebb engedni inkább, hogy kapura lőjön, és még
rúgjon
akkor van
gólt.
esély kivédeni?
Rúgjon gólt.
Hogy?
Hát meg azért valljuk már
Persze.
meg, Ter Stegennek az elmúlt időszakát nézzük meg. A csávónak nehéz gólt rúgni zicserből konkrétan. De hát mi van, hogyha
Igen.
berúgja? Tehát ha berúgja, akkor
Semmi.
ugyanott vagyunk, mint 0-0-nál. És
Igen.
semmi nem történik, és nagy, nagy százalékban tenyered meg ezt a meccset, vagy tovább jutsz. És még mondom még egyszer, tehát hogyha ha ne, én ezért mondom, hogy nagy képűség volt, mert ő azt gondolta, hogy ez neki meg lesz az a labda, azt gondolta, hogy ő le fogja futni azt a játékos, azt gondolta, hogy azt a párharcot még innen is meg fogja nyerni. És ilyenkor nem szabad ezeket, ilyenkor hideg fejjel kell döntéseket hozni, és igen, lehet, hogy be kell engedni, vagy el kell engedni azt a játékos, kapni kell belőle egy gólt, abból sokkal könnyebben felállsz azonos létszámban, mint emberhátrányban, még ha nem is kapsz gólt belőle, 60 percen keresztül emberhátrányban, nem lehet focizni. Meg fogja bosszulni magát. És ezt mondom, egy játékosnak az egy döntése elvitte az egész párharcot. És onnantól már nyilván tök jó lett volna, hogyha azt mondhatjuk, hogy ilyen hőskövetemény, és persze a fociban láttunk már ilyet, hogy kiállítottak. Igen, a Barcelona nem tud felállt védelemmel normálisan védekezni, ezt sose tudott, tehát legalábbis az elmúlt szűk értelmezésű korszakunkban nem arról volt híres ez a csapat, hogy beállt bekkelni a saját kapuja elé, és ott tudott volna nyugodtan lehozni 1-0-ra, vagy 0-0-ra, vagy 10-re egy meccset, nemhogy kevesebb játékosa azonos létszámba se tudta ezt soha megcsinálni. A másik, mondom még egyszer, egy olyan labdadomináns csapat ellen játszottunk legalább, mint amennyire a Barca szokott labdadomináns lenni, a lehető legrosszabb. Mert egy, nem tudom, egy pressing csapat, meg egy kontra csapat ellen ezt meg tudod még talán valahogy oldani, hogy ne legyen sok lehetősége, de hát ha folyamatosan kapud előtt nyomás alatt körbe passzolgatnak, ott el fogsz fogyni. És főleg úgy fogsz elfogyni, hogyha belegondoltak, ezek a játékosok nem ehhez szoktak hozzá. Tehát, hogy a Kubán szerintem még életében nem találkozott olyan helyzettel a Barca B-be meg az utánpótlás csapatokba, hogy őt végig nyomás alá helyezik labdával. És most nem akarom mondani, hogy ő belehibázott, vagy nem hibázott bele, csak hogy ezt is fogjuk föl, hogy itt az utánpótlás játékosok, ezzel valószínűleg az egész utánpótlás mi alatt felnőnek a Barcelonában, nem találkoznak ilyen helyzettel, hiszen állandóan ők dominálják a játékot a legmagasabb
Hát
szinten.
meg ott egy harmadosztályú csapattal kerülnének szembe ilyen helyzetben, nem pedig egy Paris Saint-Germain Lucho vezetésével, Dembélével, meg ilyen játékosokkal a támadósorban, az nagy különbség.
Na és tehát, hogy én azért mondom, hogy ez annyira meghatározta a meccset, hogy innentől kezdve lehet arról beszélgetni, hogy utána mi történt. Sok sanszod itt nincs. Tehát, hogy itt könyöröghetsz az Istennek, hogy semmi ne menjen be. Na, majd beszélünk egy másik meccsről, ahol azért az egyik csapat nagyjából így állt hozzá, hogy könyörgött Istenhez, hogy ez a párhelyzet az majd ne menjen be. De hogy itt igazából ezt csináltad, és nem tudtál más se csinálni, mert ugye a PSG jól megszervezi a letámadását, így aztán sansztalan volt, ember-emberen tudtak lenni, úgyhogy még volt egy plusz emberük folyamatosan, akivel meg ilyen belógót is tudtak játszani, tehát nagyjából esélytelen volt. Amit viszont én egy picit ezzel egyidejűleg utána sérelmezek, hogy Azt nem értem. Ja igen, és itt még azért a gólhoz tegyük hozzá, hogy ott Levának volt egy zicsere, vagy nem zicsere, de hogy egy ilyen nagy lövése, ami gond nélkül beakadhatott volna, és akkor már megduplázták az előnyüket, de ezt ide tegyük is félre. Tehát, hogy én még azt nem értem, hogy biztos, hogy már cseréled le szituációba?
Amikor be vagy szorítva, mert ahogy mondtad, egy labdadominás csapat ellen beszorítanak téged a kapud elé, akkor pont, hogy területbe induló játékost kellene bennhagyni. Egyébként, ha még le is hozol, akár Jamal, de akkor is inkább, tehát én nem Lewandowski-t hagytam volna fönn, a
Nem.
Rocky-nak kellett volna bemenni, vagy Jamalnak fönn maradni.
Meg azért az is fontos, hogy akkor még azt gondoltam, vagy hát úgy állt a helyzet, hogy továbbjutásra áll a Barca.
Hát jó, de akkor is, tehát hogy ott már tudod, hogy ez nem fog elsülni jól. Tehát, hogy nagy valószínűséggel az lesz, hogy hogy mondjam, egy lehetőséged van, hogy a szerzett labdákból valahogy megpróbálsz átrohanni rajtuk, ami amúgy csomó az esetben sikerült. Tehát, hogy volt gólhelyzete a Barcelonának, sőt, zicsere volt a Barcelonának. És ha Yamal fent van, kérdezem én, akkor lehet, hogy még több lehetősége lett volna erre a Barcának. És én
Hát
ezért nem értem. Igen.
csak annyit, hogy majd beszélünk itt a hétvégi meccsről, de ott is ez volt, hogy Yamal rengetegszer futott úgy területbe, hogy Max Kamavingával kellett egyeznie, és rendre meg tudta nyerni, akkor miért ne tudta
Persze.
volna ugyanezt megnyerni, még nagyobb területtel, mert ugye a PSG, amiatt, hogy folyamatosan támadott előre, még nagyobb területek lettek volna, az Yamalnak játszótér lett volna konkrétan az a pálya.
És láttuk, hogy Rafinha-nak azért játszótér is volt egy-egy esetben, amikor meg tudott lógni. Tehát, hogy neki voltak, oké, kiszorított helyzetből, de voltak zicser közeli helyzetei neki egyedül. De hát, hogyha ebből a játékosból kettőd van, akkor nagyobb eséllyel van ilyenből gólod. Amikor pedig azt mondom, hogy mivel amúgy még egész jól tartotta magát eredmény szempontjából a Barca, tehát, hogy ugye ezt még sikerült úgy, ahogy ki is tolni, hogy mikor tölt el ez ténylegesen ez a meccs, de hogy lehetséges, hogyha bent van Jamal, akkor egyrészt még több idejük lett volna, mert hogyha, érted, ők meg is lógnak a labdával, az nem azt jelenti, hogy nem tudom, levált, lefejelik, és leütközik, és vége az akciónak, hanem szabadrugásokat harcolnak ki, több ideig van nálunk a labda, tehát, hogy még ebből a szempontból is szerintem jobb lett volna, tehát én itt megkérdőjelezem, hogy ez egy jó döntés volt-e. Ráadásul azt a Jamalt, aki előtte megadott egy gólpaszt. Tehát, hogy
Én úgy
még ráadásul
gondolom, hogy
abban a lelki állapotban.
ez most egy utólagos elemzés, és mondjuk, hogy na hát, ha már viszont nehéz helyzetbe került később a Barcelona, akkor Yamal gyorsasága jól jött volna, viszont még egyszer az nagyon fontos, hogy ebben a pillanatban, amikor a piros lapot Araujo kapta, akkor már nem egy, hanem kettő góllal vezetett a párharcban a
Oké.
Barcelona, és akkor már fél óra lement a visszavágóból is, és bár
De
Xavi tényleg
őszintén.
Csak már elmondom, Xavi nagyon bízik a fiatalokban, ami egy értékelendő dolog, viszont itt egy nagyon fiatal gyerek, egy gyerek, jogilag egy gyerek helyett behozta Martínezt, aki egy 32 éves, nagyon rutinos védő. Szerintem arra, tehát én meg tudom érteni, amit ő csinált, mert
Nekem
ő
nem a cserével van bajom, meg azzal, hogy
kettő
Martínez
gólos
bejött.
vezetés, és 60 perc volt hátra a 180-ból, tehát a harmada volt a párharcnak hátra, kettő góllal ment a Barca, hazai pályán volt, jó, most egy ember mínusz, és a rutinra áttette. Elég védekezni, és gyakorlatilag még azt is mondom, nagyon rosszul sült el nektek ez a meccs, de én még azt is mondom, hogy 10 meccsből 6 vagy 7 alkalommal ki is tudja ezt védekezni még a PSG ellen is a Barcelona ember hátrányban, a párharcnak az egyharmadát, két gólos előnyben. Az apadhat egy gólosra, de egy órán át 10-ből 7-szer szerintem a Barca ki tudná védekezni úgy, hogy csak egy gólt kapjon. Most ez baromira nem jött be, de egyébként az meg egy más kérdés, hogy nem jött be.
Nem, de most akkor félreértesz, tehát én nem azt mondom, hogy Martínezt nem kellett behozni, hanem azt mondom, hogy nem Jamát kellett volna le.
Mindenképp támadót szerintem kell
Az
lehozni,
oké,
és
Lewandowski-t hozz le.
azt gondolom, persze nem volt alkalmam ezt megkérdezni, hogy a rutint helyezte itt Xavi előtérbe, legyen egy olyan játékos, aki kétszer annyi idős, mint akit lehozunk, és akkor már is óriási rutint tett a pályára, és tényleg csak annyi, végül is, ha úgy veszük, még egyszerűnek is tűnik, még ember hátrányban is, hogy a párharc egy harmadát két gólos előnyből hozd le otthon. Hát nem sikerült, de
Ezt
meg,
nem
tehát
fogad, nem?
nagyon is meg tudom érteni, és át tudom látni, hogy miért történt, úgyhogy szerintem akkor, amikor történt, akkor ez nem volt rossz döntés Jamalt lehozni. Persze, utána úgy alakult, hogy kapott még 3 gól, még 4 gólt a Barcelona, akkor meg már onnantól rossz volt, de akkor, amikor történt, akkor abszolút érthető volt.
Én itt ebben nem is akarok tovább se vitatkozni, se kérdéseket felhozni.
Nem, hát csak
Csak...
kérdezted, szerintünk hiba, szerintem nem.
Ja, nem, de jó.
Nincs.
Én értem is a Csávinak a vélem, vagy a gondolkodását is ezzel kapcsolatban, viszont ha én végigpörgetem, vagy megpróbálom konstruálni azt az eseményt, ami ott lehetett Csávinál, akkor azt mondom, hogy nyilván hogy lehet azt meghozni, pontrugásoknál fontos lesz Lewandowski, ezt én teljesen értem. Viszont a meccs további szakaszában neked az lesz a fontos, hogy néha kiszabadulj ebből a nyomásból. Lewandowski nem fogja tudni neked megfutni a védőket ott középen. Hogyha Jamalt meg Rafinhát viszont bent tartod a pályán, akkor legalább ezeket a kis lehetőségeket arra ki fogod tudni használni, hogy minél kevesebb, vagy hogy minél több idő elmenjen vele, és minél többet legyen nálad a labda. De mondom, ez már nyilván itt már csak a ködöt szurkáljuk még egy kicsit pluszba. Viszont a következő esemény, amit hoztam innen, mert én a játékkal nem nagyon akarok foglalkozni, hiszen egyel kevesebb emberrel nehéz bármit is kezdeni, amit lehet, szerintem kiraktak a pályára. Most még nyilván behozhatom kedves Joao-nknak a belépőjét, ami megint ugyanaz, mint amit Araújónál mondok, teljesen felesleges és buta döntés. Tehát nem csúszol rá a kifele közlekedő játékosra, még hogyha te úgy érzed, hogy el is fogod találni a labdát, teljesen fölösleges, és ezzel meg is pecsételted még azt a pici reményt is, ami volt ebbe a meccsbe, azzal, hogy adtál nekik még egy plusz büntetőt. De itt is ezen is menjünk túl. Volt még egy piros a meccsen, ugye Xavi kiállították, mert belerugott egy akkorát a kamera
Hát ez
állványba,
ilyen
vagy annak a
szivacslap, vagy igen, a védő
szivacsába,
szivacslap.
hogy kirepült a pályára. Én mindent megértek, és persze megint voltak rossz bírói döntések, és biztos, hogy bele tudtam volna én is kötni, sőt, lehet, hogy én is fölrúgtam volna valamit legszívesebben, de most már tényleg én is azon az oldalon vagyok, hogy ezt a viselkedést nem engedheti meg magának egy Barcelona edző szerintem. Tehát, hogy ez, és bármennyi feszültség is van benne, bármennyire nehéz az ő helyzete, amit én abszolút elfogadok, hogy legyek én a helyébe, értem, a klubnak a filozófiájával, gondolkodásával és az egész szellemiséggel szerintem nem összeegyeztethető az, hogy ő most már a harmadik sárga, vagy a piros lapját kapja, és mindegyiket ilyen fajta kirohanásokért. A stressz kontroll, vagy ez az indulat dükezelés, ez tényleg egy fontos része a sportnak, ugyanúgy a pályán, mint a pályán kívül is. Ezeket fel kell tudni dolgozni, és persze utána elmélkedhetsz róla, elmondhatod, közben is elmondhatod kultúrát körülmények között. Nem hiszem, hogy ez a módja ennek az egész kultúrának, vagy ennek az egész klubnak, hogy így állj ki a klubodért, vagy a gondolataidért.
Szerintem egy az egyben cserben hagyta a csapatát. Ne felejtsük el, amikor ez történt, akkor még mindig összesítésben 1 gól előnyben volt a Barcelona, és már csak 35 perc volt hátra, ami meg már csak a 16-17%-a mondjuk az egész
Gratulom a
összecsapásnak.
százalékaidat.
Annyi van hátra, és cserben hagyta a csapatát. Aztán ebből, hogy a pályán, nem tudom, hogy ez a kiállítás körüli Ramazzuri, hogy mennyire ragadt át, vagy nem ragadt át a játékosokra, de 4 perccel később csinálta például azt a rossz becsúszást Félix, amiből büntető lett. Nem tudom ebből egyértelműen eredeztetni, hogy egyik az ok, a másik az okozat. Nyilván nem lehet ilyet, de
De nem Félix csinálta, hanem Cancelo. Bocs.
bocsánat, Cancelo, tehát nem az, hogy emiatt volt, de biztos, hogy a játékosoknak sem tesz jót az, hogy jaj, most ott dühöng meg, rugdosódik az edző, aztán kiállítják. Ettől nyugodtabb nem lesz egy csapat, semmelyik, pláne nem az, amelyik még 1 gól előnybe ki kéne, hogy húzzon több mint fél órát, és ember hátrányban van. Hát ez egy olyan dolog, ami megint csak, ha nem történik meg, akkor lehet, hogy másképpen alakul. Úgyhogy
Én értem.
szerintem neki személyes felelőssége nagyon is van a kiesésben. nem csak a taktikáról, meg ilyenekről beszélek, hanem ez, amit ő ott csinált, és annak az eredménye, hogy kiállították, és egy kicsit azért zavart okoz a fejekben egy ilyen, bármennyire is profi játékosok. Ez szerintem sokkal megnöveli az ő felelősségi szintjét abban, hogy kiesett a csapat.
Értem, tehát hogy azt is tegyük kép, vagy tegyük tisztába, hogy vannak edzők, akik ezekkel a megnyilvánulásokkal akarnak üzenni a játékosoknak is. És van, amikor a bírók felé való ilyen megnyilvánulások, azt a bíró is nyilván erre valamilyen válaszreakciót ad, még ha most ez egy piros lap, de hogy magába elgondolkozik, hogy vajon azt a szituációt ténylegesen jól ítélte meg, nem jól ítélte meg, stb. Tehát, hogy van ennek egy ilyen lélektani következménye, nem gondolom mégse, hogy ezek a helyes döntések ezek után. Tehát, hogyha még esetleg Csavinak valami hasonló, mert utána meg láttuk, hogy milyen nyugodtan elmondta még a gondolatait a tesójának, amikor ment le, levette a kabátját, hogy még azzal is húzza egy kicsit az időt, és odaszólt a tesójához. Azt is láttuk, hogy valószínűleg ezt az ő fejében már megvolt ez a gondolat valamikor, csak én nem ezt a megoldást alkalmaznám ilyenkor, hogy én lélektani hadviselést folytassak bárkivel szembe, vagy bárki mellett.
Én abban nem vagyok annyira biztos, hogy neki ez megvolt, már csak amiatt sem, mert egész meccsen, minden meccsen oda-vissza ordibál egész játékidő alatt. Én egyébként ezt már beszéltük korábban, ez a, ahogy, tehát Xavi nem bírja a nyomást, azt a nyomást, amikor mondjuk egy stadionba x ezer ember úgy őt nézni, és nem azért, mert játékosként bírta, csak ugye ott nem ő volt a kipengellére volt állítva, itt pedig ugye nyilván igen, mint edző, és észre lehet venni Csabiban mind a viselkedés, mind pedig a taktikai dolgokat illetően egy különbséget, egy választóvonalat, amikor elkezdődik a mérkőzés. Van a meccs előtti, ahogy fölkészíti a csapatát, ahogy taktikát épít, ugye például ott a Christensen beépítés hatos pozícióba, zseniális húzás, de már dicsértük számtalanszor az ilyen dolgait, tehát egy kiváló szakember, és a meccs előtti nyilatkozatai általában mindig kulturáltak, normálisak, más csapatokat is dicsért, tehát hogy nagyon rendben van, ahogy olyankor viselkedik. Aztán elkezdődik a meccs, elkezd őrjöngeni, törni, zúzni, vége van, a kiállítatja magát néha, aztán a meccs után interjúban, meg mint most is a játékvezetővel, meg minden el van foglalva. Tehát, hogy szerintem ő neki lelkileg az nem megy, amit a sajtó is csinál vele, meg amit, tehát maga az, hogy ő neki meccselni kell, és például a meccselés alatt is vannak már, mikor ilyen idegben van, például, mint itt a piros lap után is a cserélése, tehát, hogy ott már nem annyira jön ki belőle az, hogy mennyire jó szakember egyébként. De
jó,
ez
de
csak az én
a PSG meccsen meg kijött belőle azzal a két cserével?
Micsoda, bocsi?
Az első, az odavágó meg, érted? Minden szituációban jót húzott. Ő...
Jó, hát ezt nem úgy mondtam, hogy minden meccsre igaz, de
igen,
pláne
értem,
amikor ilyen
de...
helyzetbe kerül, hogy úgy véli, hogy vele szemben igazságtalanság történt, olyankor teljesen elszáll, és olyankor már nem tud
mondjuk
taktikailag se logikusan
azt is
gondolkozni.
Megértem, hogy van egy határ, ami után valószínű mi se viselnénk el semmit, de mégis ő van ott Barcelona edzőként, és én ezért mondom, hogy ebbe neki valamennyi példát is kell mutatnia, illetve mondom még egyszer, ezt a fajta viselkedést én, mint hogyha most klubvezető lennék, és van egy ilyen felépített rendszerem, és van egy ilyen értékrendem, filozófiám, ami a Barcelonára jellemző, és ez már évek óta működik, és ezt évek óta ápolják, ebben nem fér bele ez a fajta kommunikáció és viselkedés, de persze erre máshonnan is hozhatnánk példákat, hogy hol nem férnek még milyen dolgok bele, de hogy ezt ráadásul egy edző csinálja, ez nekem egy kicsit fura, és ettől függetlenül nagyon elismerem Sávinak a munkásságát, nagyon tisztelem őt, mint játékos, mint edző, de mondom, itt valami tényleg nála nagyon nagy zavar van most, vagy ebbe a szezonban, mert tavaly azért nem volt ennyire jellemző rá. De idén ez tényleg teljes kaotizmusba, vagy nem tudom, hogy ezt most így jól mondtam-e, de hogy nagyon kaotikus állapotba.
Káoszba.
Káoszba. Na, köszönöm
ez
szépen.
Ez az a nehéz szó, amit
keresem.
Igen,
igen, igen, igen. Jó. Igazából nekem ide a meccshez nagyon más mondani való, mert igen, annyi van, hogy két témám még. Egyrészt klub VB-t szívesen pongi, menjetek klub VB-re, szerezzetek egy kis pénzt az igazolásokra magatoknak.
Már azzal, hogy megyünk 50 millió, tehát ez lesz nagyjából a vagyona az Atletinek.
Igen, ezért mondom. És akkor volt még a Araújó esetről egy nyilatkozat Gündogánnak, ahol ő kimondta azt, amit most igazából megbeszéltünk, vagy legalábbis én megbeszéltem veletek, vagy én elmondtam nektek, hogy ez egy mennyire felelőtlen döntés volt a részéről, amire a Uruguayi meg válaszolt, hogy erről megvan a véleménye, hogy mit és hogy kell nyilatkozni. Állítólag azóta minden rendben van, de hát most őszintén, tehát hogyha valaki hibázott, azt miért nem lehet elmondani a sajtónak? És Gündogan amúgy tök normálisan tette, tehát nem azt mondta, hogy egy idegbeteg állat és nem tud gondolkodni, hanem azt mondta, hogy ez egy helytelen cselekedet volt, és ezért nagyon nagy, nagyon nehéz helyzetbe került a csapat amiatt, a döntése miatt, ami teljesen igaz, és nem tudsz vele vitatkozni.
Így van. Hát nézzük meg, volt még egy nehéz mérkőzés. Na nem, mint hogyha az Arsenal és a Bayern München esetében ez nagyon könnyen dőlt volna el, de a mi szempontunkból a Manchester City és a Real Madridnak a visszavágója az érdekesebb, hogyha megengedik a hallgatók, hogy spanyol focival foglalkozzunk csak. Imi?
Ez jó volt. Sok ilyen viccet még.
Be lehet
Hát
ide
akkor itt
vágni
már
majd, igen, a ciripelést.
Válussza már így rám azért, hogy ugye kiimádkozták itt a meccset, hogy ez most mennyire volt megint ráerőltetett, vagy éppen szükségszerű ez a játék, szerinted?
Nekem még mindig az a bajom, szükségszerű volt, ez egész biztos. Tehát, hogy csak az elmúlt évekből való tapasztalatok alapján ezt a döntést hoztam volna meg valószínűleg én is, hogy oké, állj be védekezni, főleg, hogyha már olyan eredményed van, ami már jó neked, vagy legalábbis kevésbé rossz, mint ami lehetne. Viszont én akkor is azt mondom még mindig, hogy van egy tehát, hogy a két keret, hogyha összehasonlítjuk a Manchester City-t és a Real Madridot játékosok erősségébe, nagyjából hasonló. Ebben szerintem kiegyezhetünk. Tehát, hogy olyan szignifikáns különbség, nem
Én
értesz
ezzel
egyet.
vitatkoznék.
Na mondjad.
Én ezzel vitatkoznék. Nyilván értem, mi alapján mondod. Ha most magát a kezdő 11-eket megnézzük, az abban nagyjából adom hasonló. Most nem is ez a meccs, de egy átlag kezdő 11 mondjuk eltiltott, meg sérült nélkül, az hasonló erősségű. Viszont ha csak azt megnézed, hogy kik állnak be csereként egy Manchester City-be, és kik állnak be csereként most például a Real Madridba, tehát Nacho, Lucas Vázquez, tehát nem tudom őket egy lapon említeni, bármennyire szeretem és jó játékosnak tartom őket, nem lehet őket egy lapon emlegetni Walkerrel, Stones-szal, Akanji. Meg. Tehát a Manchester City-nek, és most nem akarok itt megint a olajpénzre meg a csalásra kimenni, de olyan szinten túl van tolva a kerete, tehát a kispadon is olyan játékosok vannak, akik bármelyik más csapatban kezdők lennének, és ugye Guardiola ezt jól is csinálja, mert megfelelően rotálja őket. A Real Madridnál azért, ha most megnézed, van egy mondjuk, ha csak a védelmet nézed, van egy négy fős védelem, amit kezdőnek nevezhetünk, és a többi játékos, és az már nem is biztos, hogy védő. Tehát Lucas Vázquez-t én nem nevezem hátvédnek. Az, hogy azt játszik, az egy dolog, de nem az. Nacho szintén nem lenne még csere sem biztos minden első osztályú, vagy minden top csapatban, akik a BL címért hajtanak. Tehát itt például óriási különbséget látok a kettő keret között.
Ebben még meg is adom, csak hogy akkor azt mondom, hogy akkor a második fél időtől kellett volna beállnotok védekezni telibe, mert akkor jön be ugye az, hogy van különbség a padok között, de hogy azért nem ez történt feltétlen.
Na most erre egyébként pont a madridizmóban pénteken ugye erről beszéltem sokat, és arra próbáltam jobban ránézni, hogy akkor most tényleg mi volt itt ezen a meccsen, és van egy analógia, amit a 2022-es BL címnél rendszeresen hozzánk vágott minden hát minden fórum, meg mindenhol olvastam ezt, hogy a Real Madrid abban az évben mind a három párharcát, amivel eljutott a döntőig, úgy játszotta le, hogy alig volt esélye, tehát alig állt tovább jutásra, mindig az utolsó percekben fordította meg a mérkőzést. Most kiszámoltam itt ennek a párharcnak az adatait, és mindjárt mondom, a Real Madrid 110 116 percig állt továbbjutásra a két mérkőzésen, a Manchester City 18 percen keresztül. Na most az első fél időt nézzük, nem is tudom, hanyadik percben, de valahol az első fél idő elején megszerezte a Real Madrid a vezetést, és akkor innentől kezdve előnyben vagy a Manchester City otthonában, úgy, hogy a védelmed össze van drótozva, Tchouaméni nincsen, és akkor Nacho-nak kell játszani a Hollandon, meg ugye Rüdigernek, tehát én nem tudom, hogy mit kellett volna csinálni a Real Madridnak, és engem nagyon zavar ez a narratíva, amit ilyenkor hozzáágnak a Realhoz, de én is azt írtam, hogy Manchester túlélve, de ezt túl kellett élni, tehát én nem tudom, hogy miért várja bárki azt, hogy a Realnak itt támadni kellett volna például. Ha most csak az első fél időnek az adatait nézem, hogy azért egy kicsit kontextusba tegyem a Manchester City fölényét, mert azt mindenki elismeri, hogy fölénybe volt, hát a vak is látta, hogy óriási fölénybe volt a City. De első fél idő 63-37 a labda birtoklás, tényleg olyan volt, amilyen. Kaput eltalál lövések 3-3, és ami nekem az egyik kedvenc mutatom, mert szerintem azért magát a támadás minőségét leginkább mutatja, ugye a big chances, nagy helyzetek, 1-2 a Real Madridnak, XG 1,01-1,07. Tehát én nem érzem azt, hogy ha csak az első fél időt nézem, hogy a Real Madrid ott le lett volna focizva. A Real Madrid megszerezte hamar a vezetést, és onnantól nem is akart támadni, de még akkor is voltak kontrahelyzetei, amikből akár még tudott volna még egy gólot összehozni. Nyilván a Citynek is megvoltak, de én ezt egy egyenlő félnek érezném ezt az első fél időt, csak átengedve a Manchester Citynek a labdabirtoklást. A második fél idő az már sokkal durvább volt, ezt teljes mértékben aláírom, és ott a Real Madrid el is veszítette azt a fajta kontrollt, amit én nekik tulajdonítok. Ott volt az első 20 perc, amikor mondjuk szerintem a City a fölényével egyáltalán nem, az volt a legrosszabb 20 perce a Citynek. Ott labdaeladások voltak, nem értették meg egymást a játékosok, teljes mértékben semmire nem mentek a fölényükkel, viszont az utolsó 25 perc az viszont pokol volt a Realnak, főleg ugye, hogy megtörtént ki volt Doku? Ugye Dokunak a becserélése, onnantól halál volt a meccs, de itt megint például felvetődik a dolog, hogy a Rüdiger passzolta oda, rosszul felszabadított, tehát rossz felszabadítás volt, és ő passzolta oda a labdát De Bruyne elé, és akkor itt ez nem szerencse senkinek a szemében, csak hogy a Real Madrid megpattanó lövésekkel szerez gólt. Tehát én azért mondom, hogy engem ez a narratíva zavar megint ezzel az egész meccsel kapcsolatban, és leginkább ez, hogy nem tudom, hogyan kellene játszani a Manchester City ellen. Én nagyon-nagyon becsülöm Carlo Ancelottit, hogy a 4-0 után, amit tavaly benyert, nem állt neki úgy, hogy hát mi vagyunk a Real Madrid ilyen perezesen, pöffeszkedősen, hanem akkor nézzük meg, mit tudunk, mikre vagyunk jók, és nekünk kiejteni kell őket, nem pedig lefocizni a pályáról. És csak még egy gondolat, aztán tényleg leállok ezzel. Ha az elmúlt 3 évet megnézed, a Manchester City-t egy csapat volt képes kiejteni az elmúlt 3 évben, a Real Madrid 2-szer. És csúnyán, oké, de kiejtette. Amúgy a Manchester City valószínűleg 3 bajnokok ligája címet nyerne zsinórba. Tehát, hogy én erre nem tudok már más mondani, ezt így kellett megoldani, és megcsináltuk. Ennyi.
Abszolút egyetértek amúgy, tehát, hogy én csak azért kötöttem bele itt a
Nem neked
szlején.
szólt ez a általános...
Nem, de most én most nem is azért mondom, mert nekem szólt, vagy nem nekem szólt. Csak hogy itt ne kerüljük a félreértéseket majd a hallgatókkal is. Tehát, hogy én azt állítom, hogy ezt a Manchester City-t, hogyha te focizni akarsz, és kijössz ellene úgy, hogy nem próbálod kontrollálni a mérkőzést, tehát, hogy nem úgy próbálod kontrollálni a mérkőzést, ahogy ők, mert abban egyértelműen jobbak lesznek bárkinél. Tehát, hogyha te labdát akarsz dominálni, és folyamatosan kontroll alatt tartani a játékot, ezt nem fogod tudni megcsinálni ellenük, nem realitás, és ki fogsz kapni. Egész biztos, látjuk a bajnokságban is, azért a Real Madridnál azt mondom, hogy nagyobb edzőkoponyák próbálkoznak évek óta azon, hogy a PL címről letaksítsák a Manchester City-t, annak ellenére, hogy Guardiola hogy alakítja éppen az adott évet, annak ellenére nem sikerül hosszú távon ezt megtenni, vagyis hogy nem sikerül egyáltalán megverni őket a bajnokságba, mármint hogy úgy megverni, hogy ne nyerjen a végén Guardiola bajnokságot. Tehát, hogyha ebbe gondolkodok, akkor főleg a egygólos vezetés tudatába, és itt most visszatérek a Barca meccsre is, nem csinálok butaságot onnantól. Ha butaság az, hogy te bármilyen szinten még hajtod azt, hogy labda nálad legyen, és még többet domináld, engedd magadra, szerez labdákat, és próbálj belőle kontrázni. Semmi más, ráadásul azért valljuk meg, hogy a Barcelonának mondjuk van egy identitása afelé, hogy ők még ekkor is próbálják dominálni a labdát, és még ekkor is előre felemelnek. A Real Madridnak az az identitása, hogy nyerd meg az egészet. És ahhoz használt, találd meg a fegyvereket, hogy te hogy tudod ezt megnyerni, és ahhoz használt, találd ki a legjobb taktikát. Jelen pillanatban nyilván cél szentesíti az eszközt alapon. Ez láthatóan volt a legjobb taktika, hiszen tovább jutott a Real Madrid. Azt már hagyjuk, hogy ez mennyire volt necces, és mennyire csak a szerencse
necces
műve,
volt, persze.
De szerintem így állt a legközelebb ahhoz a Real Madrid, vagy így csökkentette a legkisebbre annak az esélyét, hogy ne jusson tovább. Tehát, hogy itt megint kockázatokat minimalizálsz, maximalizálsz, hogyha minimalizálni akarod a kockázatokat, akkor ez volt a helyes döntés. Vissza kell állnod, megpróbálni kivédekezni, amennyire csak tudod, és azért a Real Madridban sokkal több olyan játékos van, aki erre ekkora nyomást is el tud viselni a kapuja előtt. És látjuk, hogy Lunin nagyon jó kapus, és most már azt is látjuk, hogy nagy nyomás alatt is tud jól teljesíteni. Azért Rüdigerek futkorásznak a pályán, akik maga egy terminátor, és tényleg ha valaki ránéz Rüdigerre, akkor azt látja, hogy ő benne egy percig nem fordult meg az a fejébe, hogy ebből nem a Real Madrid jut tovább. És ez szerintem nagyon fontos, amit az Atletico-nál beszéltünk, hogy nincs ilyen karakterű játékos jelen pillanatban. A Real Madridnál, hogy nem vagyok biztos benne, hogy alapból ilyen kategóriájú, vagy ilyen felfogású játékosok, de hogy valamiért ilyenné váltak, és valamiért sok olyan játékos van, hogy ez Ancelotti-nak, vagy a klubnak, vagy kinek köszönhető, azt én nem tudom, de hogy látszik, hogy ezek igenis győztes típusú játékosok, akik mindent megtesznek azért, és mindent alárendelnek azért, hogy sikeresek legyenek. Szerintem a legfontosabb tényezők egyike, és ilyennek. Eddig azt mondtam, hogy sokszor születni kell, azért láttuk Rüdigert más klubba, nem feltétlen ilyennek. És lehet, hogy sokat jelent ez a mez, vagy lehet, hogy egyszerűen az az értékrend, amit itt képviselnek, neki nagyon-nagyon-nagyon fekszik. De ez tényleg azt mondom, hogy célszentesíti az eszközt, a lehető legjobb gondolat volt. Az már más kérdés tényleg, hogy így ennek ellenére is meg lehetett volna az, hogyha nem tudom, a City 18 ezer becselezett vagy belőtt labdájából egy még rosszul pattan, akkor vége az egésznek. Tehát ez meg benne van, tehát hogy ennél jobban minimalizálni senki nem tudta eddig szerintem a City-nek a játékát, vagy a lehetséges kimeneteleknek a rossz kimeneteit, mint
hát ez
ez
a
a
kupa rendszernek a sajátossága, hogy ezt így meg
ennyi,
lehet
hát
csinálni.
Itt jó időbe kell megtalálni a gólokat, utána jó kell menedzselni a meccseket, és kell a szerencse, tehát hogy nem tudjuk kivenni, ameddig nem az lesz, hogy két nyert meccsig megy egy pár harc, amikor egyértelműen valakinek kétszer jobbnak kell lenni a másiknál, addig nüanszok fognak sokszor dontani két ekkora csapat között.
Itt
ez
annyit
így is van
emelnék
egyén
meg,
egyébként.
Annyit emelnék meg csak ki, hogy a meccs utáni nyilatkozatokban volt egy-két olyan érdekes dolog, ami a Rodri mondta azt, hogy egy csapat volt a pályán, ami hát nyilván azért már gond, mert akkor, ha így se sikerült nyerni a Citynek, az probléma, de a Thierry Henrynak volt ezzel kapcsolatban egy nagyon jó nyilatkozata, és azt mindenképpen be akartam rakni, mert egyébként nekem nagyon, én nagyon szimpatizálok Henryval, tehát ő ugye Barcelona játékosként, ex-Barcelona játékosként mondja ezeket, és nekem emiatt külön tetszik, hogy ő ennyire elfogulatlan tud lenni. Ugye azt mondta, hogy van egy dolog, amit úgy hívnak, hogy védekezés, mert úgy is kontroll alatt tarthatod a meccset, ha jól védekezel. És hát itt annyit írt, hogy ugye az a csapat jutott tovább, amelyik ezt jobban művelte, és egyébként nyilván ugye az olasz focinak a megváltozása óta már nem annyira van periférián, de például, ha visszaemlékeztek a 10-es évek közepi Juventusra, ott az egy művészet volt, ahogy például ők tudtak 20 méteren védekezni, és azt még volt, aki szerette is annak idején, meg dicsérték, és például ezért is frusztrál engem egy kicsit, mert a Real Madrid meg aztán pláne nem az a csapat, amelyik jól tud védekezni, függetlenül attól, hogy most ebben a szezonban mi van, mert irdatlan szervezetlen a Real védekezése még mindig, És pont ezért szerintem elképesztő teljesítmény az, hogy egy Manchester City ellen 120 percig egy kapott góllal képesek voltak ilyen szervezetten védekezni, mert itt, ahogy nézegettem vissza a meccset is, tényleg nagyon-nagyon kevés számú rossz tolódást vagy hibás kimozdulást láttam, ami számomra nagyon szokatlan, aki minden héten nézem a Real meccseket.
Igen.
Jó.
Igen.
Bedeferi megjelent megint közben.
Igen.
Csak hogy a podcast hallgatók is tudják, hogy
Összesvárja.
miért röhögök ennyire.
Nagyon jó. Szóval nem is tudom most így írtam, mit akartam ehhez hozzámondani. Ja igen, hát ugye nem szexi ez a védekezés dolog mostanában. Tehát, hogy alapvetően így a mióta megjött a Barca, és mióta nagyon sokan elkezdték követni azt a fajta hozzáállást, hogy akkor nálunk legyen a labda, és domináljuk a játékot, amit én, tehát hogy nekem ez az alfám és omegám, de azért, mert utánpótlásban én úgy gondolkodok, hogy meg kell tanítani focizni a gyereket. Most, hogyha meg akarod focizni a gyereket, akkor nem arra fogod megtanítani, hogy hogyan fejed ki a labdát, hanem hogyan bánj a labdával, meg a magával a társakkal, hogyan helyezkedjen, stb. Tehát, hogy ez itt most nagyon hosszúra menne, de hogy alapvetően én nagyon élveztem azokat az időket, amikor az Atletico Madrid, amikor Mourinho, amikor tényleg még az olasz bajnokságban Juventusok, Interek, Milánok is hajlandóak voltak feláldozni mindent a győzelem érdekében, és olyan szervezett védekezéseket raktak össze, amit élmény volt valamilyen szinten nézni, csak ez nem szexi, ez senkinek nem érdekes, nem lesz belőle sok gól.
Hova
Tehát,
tovább, ugye így a görögök EB-t tudtak nyerni 2004-ben Otto Rehhagellel, akkor még a német út volt inkább a precíz védekezés, aztán
abszolút.
Meg az olasz, de aztán, ha, hát Svájc nem nyert úgymond semmit, de ők is úgy szoktak győzelem nélkül akár elmenni negyed döntőig a nagy tornákon, hogy ugyanígy egy ilyen svájci óra pontosságú védekezéssel. Ami
Nyilván
nem
a
szép,
Marokkó,
az emberek sokszor
na ez a
utálják,
baj, hogy
igen.
igen, tehát ez a baj, hogy ez egy átlag szurkolónak érte azt nézi, hogy ezek hogy gyömöszöli az egyik csapat befele a labdát a büntető területre, a másik meg hogyan fejeli ki és rúgja tarkón a labdát folyamatosan. Ez, értem, hogy ez nem szép
Igen, ha
alapvetően.
nyáron az ember leül egy sörrel az EB-t nézni, akkor úgymond, tehát akinek csak egy jó meccs hiányzik már az életéből, annak ez undorító, akár még ezt a szót is lehet használni, de hogyha egy edzőakadémián kell valamit tanítani, akkor nem azt fogják, hogy nézd meg, hogy ösztönből milyen jól cselezett az a csatár, mert ő brazil és így tanulta, hanem azt fogják mondani, hogy nézd ezt a védekezést, tehát szakmailag az minimum olyan értékes, hanem még inkább.
Hát meg a befektetett munka, amit én itt sajnálom,
Az
hogy
meg
nincs
abszolút.
megbecsülve a szurkolók részéről. Tehát 120 percen át, ha most a Manchester City-nek a labdabirtoklási fölényével tekinted, úgyhogy a Real tényleg 20 méteren védekezik, ugye szűken, kompaktan védekeztek, és ha a Manchester City, ahogy Guardiola szokta, körbejáratja a labdát egyik oldalra a másikra, hogy mozgassa a védelmet, az a mai védelem tényleg mozog. Tehát az egész védelem két passztól 10 métert megy jobbra, aztán vissza balra. És ha most nagyon kíváncsi lennék, sajnálom, hogy nincsenek ilyen nyilvános futási adatok, hogy mennyit futhatott a Real Madrid az egész mérkőzésen, mert tényleg a City kettőt passzol, és már a pálya másik oldalán van a labda, és erre mindre reagálni kell, mert egy picit lecsúszol, egyetlen egy hiba elég, és vége az egész párharcnak. És ez egy elképesztő befektetett energia és munka, és azzal, hogy így azt mondják, hogy nem volt a pályán, meg hogy nem csináltak semmit, hát ez a legmesszebb van a valóságtól.
Igen, a Reálnál
Viszont
is pont, mondjad, Málusz.
Nem, te mondd, mert én utána.
Jó, a Reálnál is nagyjából ezt érzem, igen, sok munka van ebben, még ha nem is volt ez szép, és utoljára dicsérem, akkor ezzel az egy mondattal most a Reált, hogy kicsit idén úgy érzem, hogy olyan a támadási lehetőségei olyanok a Reálnak, hogy beteszed a Bellinghamet, a Viniciust, Rodrigót, Brahim Diaz, tehát bepakolsz embereket a pályára, nagyjából már-már olyan magasságokban, mint amikor volt az MSN trió a Barcelonánál, beteszel embereket a pályára, ők majd úgy is megoldják, mert a végén úgy is megoldják, de az, hogy a védekezés az akár egy Manchester City otthonában így sikerüljön, hogy abból továbbjutás van, egyébként másra nem is figyelsz nagyon a meccsen, csak a védekezésre, és meg tudod oldani, abban viszont nem tehát azt nem lehet úgy megcsinálni, hogy fogsz 3-4-5 jó védőt, és akkor úgy se kapunk gólt, hanem abban valami hihetetlen munka van, míg mondjuk beteheted előre a támadókat, és adhatsz nekik egy kicsit szabadabb kezet.
Hát, hogy
Igen, de
Ancelotti
szerintem...
mondta, meccs
Igen.
után csak egy gondolat, annyit mondott Ancelotti, hogy ő nem látott szomorú szurkolót. Tehát, hogy az kb.
Igaza van,
ennyit
amúgy
le is ír.
mondom. Hát de lehet, hogy hogy mondjam, a semleges szurkolók egyszer-kétszer ezt érezték, de amúgy meg én azt mondom, én tudtam élvezni annak ellenére is, hogy egy picit a City felé dőltem, ezt megmondom őszintén, mert
Ebben
nyilván
nincs
a
is semmi
játékuk
gond.
közelebb áll, nem a felépítésük, tehát ezt hangosan hangsúlyoznám, hogy az, amit a City csinál, mint klub, vagy nem is tudom, tehát hogy még a klubot sem mondanám, mert amúgy nagyon jól fel lett építve, és ezt tökre becsülöm benne, vagy nem is tökre becsülöm bennük, de hogy legalább azt a pénzt, amit mondjuk nem a játékos keretre költöttek, hanem a szakmai munkát meghatározó embereknek a személyeire, azt nagyon jól maximalizálni tudták, viszont azt, amit itt a egyéb mahinálásokkal végrehajtanak azzal, annak érdekében, hogy ők beleférjenek a pénzügyi fair play-be, meg 101 izé van ellenük, eljárás van ellenük, és azért, mert van egy nagyon jó hátországuk, ezért mindent meg tudnak húzni, ez már nyilván ez a része nem tetszik, de amit futball szakmának hívnak, abban én abszolút a City mellett állok, és azt mondom, hogy ezt érdemes nézni, és szeretem is nézni.
Volt egy posztom a valami tudom már melyik meccsel kapcsolatban, azt hiszem az első City Realnál írtam, hogy egy picit főleg a Real szurkolóknak szólt ez a gondolat, hogy azért nem kell elkezdeni bántani egy Barcelona szurkolót, mert a Manchester City-nek drukkol ezen a meccsen. Pep Guardiola egy olyan alakja, legendája a Barcelonának, hogy nyilván ahova tovább megy, ott drukkol neki az ember, és a Manchester City meg Barcelonásan focizik, tehát hogy miért ne lehetne ugyanúgy pont szeretni. Tehát, hogy szerintem ezzel alapvetően semmi gond nincs, és mint a taktikai értelemben nézve, én is egyébként rendkívül tudom élvezni a City-t, hogy ezt hogy tudják megoldani, ezt a mértékű dominanciát. Nyilván, amiket említettél, azokkal van bajunk, de az már ezen kívül esik.
Igen,
Na most
nekem két dolog van még, amit így, bocs.
két rövid dolog.
Rövid dolog, egyrészt Öbbelingem. Tehát, hogy most már szuper latinuszok se elegekre, szinte tökéletes játékos, és nagyon-nagyon élvezi, és a szerepkörét nagyon jól is néz ki benne. A másik, azt emeljük ki, hogy Carvajal hogy húzta le ezt a meccset. Tehát, hogy az, hogy csak azon az oldalon akartak igazán épít, vagy mindig azon az oldalon akart igazán építkezni, és két játékost is ráhoztak, ugye az első fél időben Grealish, utána megjött be Doku, akit szörnyetek szerintem labdával, és nagyon rossz ellene védekezni, de hogy az emberünk le tudta hozni úgy, hogy nyilván aztán a vége fele már ő teljesen elfogyott, de hogy ő hihetetlen nyújtott. Annak ellenére, hogy én nekem vannak fenntartásaim Dani Carvajallal, de tényleg le a kalappal, és a sűrű meghajlások. A másik a büntető párbaj, amivel az én részemről le is zárnám, az számomra nagyon hihetetlen, hogy mennyire magabiztos ebbe a szakaszába is a játéknak, vagy ebbe a részébe is a játéknak ez a Real Madrid. Tehát eleve Lucas Vázquez, ahogy oda megy és beveri a büntetőt, meg ahogy már az egésznek oda
Dekázva.
sétál. Dekázva. De ahogy kell, tehát én sokszor elmondom azt a példát, amikor Pirlo megbökte, fú, melyik EB volt az, vagy talán az angolok ellen megbökte Hartot, és ott dölt el a büntető párbaj, de ebben nem vagyok biztos már, hogy Hart volt. Na mindegy, szóval, hogy vannak azok a lélektani jelenlétek, ami el tud dönteni egy büntető párbajt, amikor te el tudod bizonytalanítani, és érzed azt a pontot, hogy ott fordul meg a büntető párba is, és egyértelműen nekem Lucas Vázquez, ahogy oda sétált, ahogy beverte, ahogy visszasétált, vagy visszament, ott nem volt kérdés, hogy ki fogja megnyerni ezt a párharcot.
Akinek még tágabb érdeklődése van a téma iránt, néhány napja jött ki a Madridizmónak a 6. epizódja, és abban Imivel még sokkal részletesebben, vagy hát más aspektusokból is, meg még frissiben volt szó erről a mérkőzésről, úgyhogy ajánljuk a Madridizmót is a múlt hetit. Most pedig megyünk tovább a 32. forduló meccseire, ahol is nagyon röviden lezavarom, vagy lezavarjuk az Alaves Atlético Madridot, mert hogy
Köszönjük
majd
szépen.
az
Ja, ennyi volt.
2-0 lett tovább.
Ennyi
Na,
volt.
itt ugye valóban 2-0 lett, tehát az Alaves otthon tartotta a 3 pontot, és sima győzelmet aratott. Azért röviden zárjuk, mert majd az Atletico Zászban bővebben fogok róla beszélni a hét folyamán. Úgy nyerte meg simán egyébként 2-0 a meccset az Alaves, hogy mind XG-ben jobb volt az Atletico, labdabirtoklásban abszolút fölé nőttünk az Alavesnek, kapura lövés majdnem kétszer annyi volt, több volt a kaput találó lövésünk, a szabadrugásunk több volt, szöglet, abszolút 11 szögletünk volt, őnekik csak egy. Tehát ez egy olyan meccs volt, amin minden azt mutatja, hogy az Atletico felülkerekedett, de valójában pedig a meccs képe azért nem volt ennyire egyértelmű, és inkább azt lehet mondani, hogy sima győzelmet aratott az Alaves, ahol Simeone fia is jól játszott, aki már ugye volt róla szó ma korábban. Majd meglátjuk, hogy visszatér-e nyáron. Samu Omorodion remélhetőleg visszatérő, neki jó szezonja van, és hát kell is, hogy kerek legyen a támadó szekciónk és a merítési lehetőségek. Nagyon sokkal hosszabban fejtegetni kár, mert a múlt heti atlétikozásban is volt szó a rossz formáról és a keret problémáiról. Ma is már ezt részletesebben taglaltuk, úgyhogy, hogy is mondjam, nem szeretnék többet belerugni a saját szeretett csapatomban, mint amennyit muszáj. Úgyhogy erről a meccsről még lesz szó. Egyébként statisztika elemzésről az atlétikozásban, azon kívül pedig, ha nektek nincs más hozzáfűzni való, akkor tovább is tudunk menni, mert hát volt
csak
egy El Clasico.
Egyetlen egy távlati gondolat. Én szerencsére nem csak mondom már most az utóbbi időben, nyilván az elején erőltetnem kellett magamra ezt, hogy próbáljak szeretni és szurkolni minden spanyol csapatnak, de főleg itt a BL tavasznál éreztem azt, hogy tudok drukkolni a Barszának, a PSG ellen, az Atletinek, az Inter ellen, Dortmund ellen, és nekem emiatt egyre jobban fáj egyébként az, hogy az Atleti most ebben a helyzetben van, mert csak ha azt megnézzük, hogy mennyire kellene a spanyol focinak, hogy a hármas verseny az egy tényleg egy ilyen kard-kikard legyen, mint amilyen most a PL-ben van, és ahhoz meg nagyon kell az Atleti. És emiatt engem elszomorít picit ez, hogy mostanában már hétről hétre ezt látjuk.
A Fradinak kell egy jó Újpest, nem? Ezt érzed.
Ki a Fradi?
Ki a Fradi?
Nem
Na, menjünk tovább, akkor
van.
Hát nyilván a Real, mert ott már megvan a pénz és a sikerek, és akkor itt az Újpestet kéne visszarángatni, vagy az Atlétikót.
Itt a pénzforrása miatt nem szeretném ezt a hasonlatot fenntartani.
Akkor menjünk tovább az El Clasicóra, mert ott is lesz mit mondani. Bár ezt főleg meghagyom nektek, mint jobban érintetteknek.
Rányomta a bélyegét a hétközi meccs mind a két vereséggel végz, vagy akik kiestek, azok ki is kaptak a bajnokin. Zárjuk le ezzel, és akkor mehetünk aludni.
Mondjuk egyébként még azt mondom, egyébként a Barszán talán nem is érződött annyira, tehát a játékuk sokkal jobb volt, mint amire akár számítani lehetett úgy. Mert egyébként a PSG meccs előtti Barca lélektan meg játék alapján én azt gondoltam, hogy ez egy piszokszoros meccs lesz, amilyen lett is, csak aztán ami lett a PSG meccsen, akkor azt gondoltam,
jó, de
hogy ez
de
jobban
egy személy,
befolyásol majd.
De érted, de most én azért venném ki a PSG meccset, mert igazából a 30. percben egy döntés miatt lett az egy rossz meccs. Tehát, hogy nem azért,
csak
mert
hittem,
a Barca...
hogy lélektanilag sokkal többet be fog ez
de
folyásolni.
Itt szerintem ezt a lélektant ezt sokszor felülbecsüljük amúgy ilyen
meg
helyzetekben.
Meg sokszor alul?
Nem hiszem, mert most érted, amelyik csapat tud focizni, és jó focit játszik 13-5-6 meccsen keresztül, az hirtelen egy vereség miatt nem, tehát nem esik szét. Ezt sokszor elfelejtjük, hogy ez nem ennyire egyszerű szerintem, hogy akkor most a Barcelonát megint most el kell temetni, nem kell eltemetni a Barcelonát.
Nem is ezt mondtam.
Egy rossz, de most itt látom a Barca fórumokat, és azért a PSG ellen egy rossz döntés miatt esel ki, úgy, hogy egy újjáépülő csapatban vagy legalábbis olyan csapatban, ahol nagyon-nagyon sok a fiatal játékos, és a nagy reményű, vagy szép reményű játékos, egy olyan PSG-t tudsz legyőzni, ami szintén újraépülő, de azért látjuk, hogy mennyivel előrébb tart bizonyos dolgaiba, illetve nyilván nem a 17 éves játékosokra helyezi a hangsúlyt, és nem tőlük függ sokszor a teljesítménye. A Barca inkább egy ilyen kikukázási fázisban van, hogy most éppen az dől el ebbe a szezonba, hogy kire tud számítani a jövő Barcájába, és kire nem. Tehát, hogy a Rafinhák, a Lewandowskik, a Félixek, a Cancelók, ezek maradni fognak, vagy oda is kell még majd embert vásárolni. Tehát, hogy inkább ez a szezon van, hogy egyszerűen nyilván rendbe kell rakni a pénzügyi vonalat, rendbe kell rakni a keretet is, mert az is el van cseszve már évek óta. Én ezért nem mondom, hogy az elmúlt időszakban szerintem tök jó kirajzolódott az, hogy a Barszának mi a magja, hogy kik tudnak jó teljesítményt nyújtani, és mit játszik ez a csapat, és ezt viszonylag jól is, tehát hogy fenntarthatóan is csinálták az elmúlt időszakban.
A Madridizmóban pont, amikor a Barca meccsre készülve beszélgettünk, ott mondtam pont, hogy január 27-e óta azt hiszem nem kapott ki a Barca, azóta 10 győzelem, 3 döntetlen, és zsinórban 5 vagy 6 győzelmes szériában voltak a
hát
klasszikban.
ráadásul itt az elmúlt 5 meccsen nem kapott, vagy 6 meccsen nem kapott gólt se a Barca, tehát hogy
Az is,
ezt
igen.
ne felejtsük el, hogy most még ezzel a vereséggel sem mondanám, az oké, a bajnoki cím elúszott, de hogy alapvetően épül ez a csapat, és látjuk azt
Persze,
most legalább,
persze.
hogy milyen posztok vannak meg, mert ez az első, tehát tavalyi évben az szerintem egy ilyen becsapás volt abból a szempontból, mert volt egy Busquetsed, egy Árdád, vagy egy gyorsan akartam mondani. Hú, hogy
Alba.
hívják a basz? Egy Álbád, és hogy ők el tudtak fedni a védelembe is problémákat, meg egy átkötő időszakod volt. De az idei szezonban az elmúlt 10 évet meghatározó játékosok közül egy sem maradt már. És érted, van egy Ter Stegen a kapuba kb., de ő se volt a szezon első felébe kb. És akkor
Sergi
ne,
Roberto.
én erre, igen, de hát most itt meg én értem, hogy most
Mocsik
az elmúlt
Mizrahi.
időszakban jól te, igen. De hogy ezt kell látni, hogy szerintem most inkább az dől el, és tök jó, hogy egy ilyen szezonban is viszonylag közel tudtunk lenni bármihez. Mert most van az az időszak, hogy le kell kopni azoknak a játékosoknak, akik láthatóan nem tudják megütni ezt a színvonalat, és kell a helyükre keresni, utánpótlásba, stb. És én azt mondom, hogy ez jövőre is még egy bajos bajnokság tud lenni. Nyilván, hogyha csak nem tudod a világpénzét elkölteni, és nem hozol ide olyan játékosokat, amiknek már megint megvan a visszás oldala, de azt hagyjuk is. Szóval, hogy én nem temetném ezt az egészet, és látni kell azt, hogy ez a folyamat ez most éppen hol tart, és el lehet mondani tök jó őzünk, ahogy meg akarunk nyerni mindent, és tökre bele is tudtunk lelkesülni abba, hogy az elmúlt időszak hogy sikerült, de azért nem szabad a valóságtól elrugaszkodni. Tehát 17-16 éves játékosokkal nem fogsz bajnokságot nyerni, nem fogod a BL-t megnyerni, vagy csak nagyon nagy szerencsével.
Csak
Visszatérve
hogy
erre a sorozatra, hogy ugye a Real Madrid a meccs előtt még nem kapott ki otthon, a Barcelona a meccs előtt nem kapott ki még idegenben. Nem! De, igen, így.
Itt a Realnál viszont egyértelműen érződött a szerdai meccs már csak a fáradtság miatt is. Tehát voltak olyan időszakai a meccsnek, ahol látszott, hogy irdatlanul fáradtak a játékosok. Tehát már most ez nagyon a vége a szezonnak, és
Viszont,
nem
na
jött
viszont
jól.
itt, igen, viszont itt szerintem, na itt fontos itt volt, vagy ebből az aspektusból volt fontos a lélektan viszont, hogy őket viszont valamennyire át tudta lendíteni az, hogy az viszont egy jó élmény volt, vagy hogy egyérted egy nagyon nagy plusz löket, nem pedig egy, tehát hogyha azt mondom, hogy a büntető perpajban kikap a Reál, akkor lett volna nagyon nagy baj. De így meg
Igen.
pont annyit még hozzáadott, amennyit el is vette a fáradtság, tehát hogy nagyjából ezt szerintem így kiigszelték.
És akkor itt én Lucas Vázquez-t emelném ki, itt ugye egy-egy játékost írtunk be az adásmenetbe, mint a meccs hősei. Hazai oldalon ez egyértelműen Lucas Vázquez volt. Ugye itt kiharcolt egy büntetőt, gólt lőtt, gólpasszt adott, és a védekezési feladat volt még olyan, hogy azt egyébként azt is nagyon jól lehozta. Az a baj, nem tudom, hova írtam föl, de lehet, hogy már el is tüntettem. Mindegy, a Michael Coxnak olvastam az írását az El Clasicóról az Athleticen, és ő írta azt egyébként, hogy nagyon érdekes volt Lucas Vázqueznek az a védő feladata, amit adott most neki Ancelotti. Nem a szélességtartás volt ott a feladata, mármint védekezésben, hogy a szélső hátvédet, vagy tehát Cancelót, vagy aki épp vagy Rafinha kép ott volt, azt fogja, hanem a cutback passzokra kellett ügyelnie. Ugye a 16-os vonala is picit bentebb, és arra futott be nem is egyszer. Tehát, hogy nem csak támadásban, de védekezésben is nagyon jól ellátta azt a feladat, amit Ancelotti rábízott. Itt nem tudom, akarsz-e a 11-eshez kapcsolódóan gondolatot hozzáfűzni, annak megadható, nem megadható, mert ugye most éppen mészállás zajlik a médiában ezzel kapcsolatban, hogy már nem is ez az egyeset, de ez a két-három eset, ami volt ezen a meccsen. Aztán mondom, hogy egy át vagy bét mondjunk rá, ha nem is akarjuk rendesen kifejteni, mert nem biztos, hogy sok kedvünk van ezzel foglalkozni.
Ki akarom, és nem feltétlen, tehát hogy a labdarúgásban zajló folyamatokra inkább, vagy ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy jelen pillanatban az a bajom főleg ezzel az egy esettel, ami ilyen tendencia van a labdarúgásban. Arra fele megyünk, hogy ugye ez az egész játék miről szól, az egymás tisztelete, a fair play-nek a tisztelete és a tiszta játékról. Ez hogyha te le akarod írni a labdarúgásnak az értékrendszerét, illetve az, hogy mik azok az értékek, amelyek mellett kiállunk, akkor ez nekem nagyon baj az összes, hogy mondjam, a szabályoknak a kijátszása. Tehát az, amikor valaki elesik úgy, hogy ott hagyja, ott ő rúg bele a lábába, értem, hogy az jó, tehát hogy szabály szerint az büntető, az a szabályoknak a kijátszása nekem. Ugyanúgy amikor feldobálják magukat a játékosok, és legyen ez Barca játékos, Real játékos, ugyanúgy a szabályok kijátszása, és szerintem nem erről kéne szólnia a játéknak. És ebből a szempontból én az ilyeneket nagyon erősen szankcionálnám, és szerintem ezért azt mondom, hogy nem volt büntető, de ugyanakkor meg amit látunk a labdarúgásban, erre mindenki büntetőt ad. Csak nekem itt a elvi problémával értsétek meg az én gondolataimat, tehát hogy ez a szabály kijátszása az, hogy te futás közben belerúgsz a már ott helyezkedő, és értem, hogy rossz helyen volt, át kellett volna ugrani, befolyásolta volna a mozgását, stb., de látványosan a lábát azt arra tolta, mert a védőnek volt, nem pedig a futással megegyező mozdulatot, tehát nekem ennyi véleményem van.
Igen, én annyit tennék még ehhez hozzá, amit Válusz mondott is, tehát hogy azzal teljes mértékben egyetértek ezt, mikor beszéltünk az extrát, mikor csináltuk az eddig egyetlen extránkat, ott ugye volt erről szó, hogy a játékvezetőket folyamatosan minden csapat, összes játékosa és az edző is próbálják hülyére venni egész meccsen. Tehát minden egyes megmozdulásban próbálják eladni a játékvezetőnek a nagy halált, tehát hogy arról szól sajnos a játék, hogy becsapják a játékvezetőt, és közben csodálkoznak azon, hogy a játékvezető nem képes normálisan bíráskodni, nem őket védve, mert ami is Magyarországban megy, az megint egy kabaré, csak az a vonatkozóan, hogy azért ezt így elég nehéz, ha tényleg mindenki egész meccsen téged akar becsapni. Itt annyit csak, amit emiatt akartam mondani, mert engem megint az nagyon idegesít, hogy összemossák most ezt olyan jelenetekkel, amik nem is passzolnak ide. Itt van például ez a Bayern Münchenes Saka történet. Saka elfutott a játékos mellett, és kinyújtva a lábát esett el az ében. Itt pedig Kubarsi lába konkrétan egy ilyen Google, és hátra van nyújtva a lába teljes mértékben keresztbe. Amit mondasz, az igaz, át lehetett volna ugrani, de tehát, hogy nem kötelező, a szabály nem kötelező arra, hogy te most ne, vagy átugorda. Ezért nyilván erre mondom, hogy adható
futó
olyan
mozgással
értelemben, mert ez...
megegyezett, vagy nem? Tehát a maga
csak
a moz,
a képet
mozdulatnak
nézd
a
meg.
követ, de a mozdulatnak a követé, tehát hogy ha az egy rendes futómozgás, amit Vázquez végrehajt, akkor ott mi következett volna belőle?
Hát ez
ez a
most
mozdulat?
Jobban nem tudom. Nem valószínű, de nem tudom, látnom kell. Tehát az a baj, hogy én egy hátsó képet láttam, ami Lucas Vázquez háta mögül készül, és ott tényleg még a lába túl is nyúl Vázqueznek a másik lábán is hosszában. Átugorni egyértelműen át lehetett volna. Itt csak arra mondom, hogy én az összemosás zavar engem, hogy a Saka esetnek meg ennek körülbelül semmi köze egymáshoz. De mégis most ezzel van a Mundo Deportivo kb. Minden második cikke erről szól, hogy
általában
kellett
így
volna ezt
történik ez
elhúzni.
Az elfogult oldalaknál, meg szurkolóknál is, hogy nem azt nézik, hogy pontosan ugyanolyan eset történt, vagy nem pont ugyanolyan. Egyszerűen csak azt mondják, hogy a másik csapat egyszer kapott egy büntetőt, vagy nem kapott meg egy büntetőt, És ennyi. Nem kell, tehát aki ebbe akar
Csak
belekötni, az úgy
találhatunk,
is bele tud
csak
simán.
az a baj, találhatnánk normális precedenst. Most mondok egy példát, ez meg például a rászurkolóknak a szerintem hülyesége. Ott van az első gól, Christensen ugye befejelte, ugye ott Lunin hibázott elsősorban, azt hozzá kell tenni, tehát hogy ha valakinek a lelkén kell, hogy száradjon, az Luniné volt, mert rosszul mozdult ki a labdára, de ugye azzal jönnek a szurkoló társak, hogy Christensen támaszkodott Kroosszal. Ami igaz, de Kroos meg se próbált felugrani. Teljes, még Kroos sem reklamált, tehát hogy én ebben nem láttam kivetni valót, hogy ezt nem el kellett volna venni ezt a gólt. De csak hogy egy példát mondjak, hogy ha vonatkozó példát kell hozni, ami tényleg passzol, ott van a BL-nek a 2007-es Barcelona elleni meccse, vagy 16-os, vagy 17-es, ahol elvették a rágóját ugyanilyen támaszkodás miatt. Tehát az egy vonatkozó példa, én csak annyi, hogy itt objektivitás szerint viszont azt kell mondani, hogy ez meg egy szabályos gól, annak is annak kellett volna lenni, de ennyi. És azért mondom, hogy engem ezért dühít nagyon, hogy hülye példákat hozunk be, és majd ezt ugyanezt még a Kamavinga-Jamal esetnél is majd meg tudom tenni, mert ott is egy teljesen irreleváns vagy a PSG elleni kiállításos esetet hozzák, hogy pirosnaplak kellett volna lenni, mikor egy az egyben volt már egy védő, egy támadó, egy kapus, itt meg még másik két rájátékos érkezett be, de azért ez irritál engem, hogy hülye narratívákat hozunk, és a szurkolók meg eszik meg, mint a húzat, és utána megmegy egyből a gyalázkodás.
Kéne hozzászólnom?
Nem,
Irányban
mehetünk
mondja,
tovább,
mondjátok, mondjam, hogy
mehetünk a Phantom Goal-ra is tovább, szólj hozzá ahhoz, Málusz, röviden.
jó, nem tudom, mert nyilván ami már megy azóta a gól óta, hogy ugye miért nincs gólvonal technológia. Tényleg az egész, amit az elején mondtam, nincs gólvonal technológia, oké. Van 30-40 kamera a létesítményben, hogy csak három szöget láttunk. Tehát, hogy nekem ez nem fedi valahol a valóságot. Az, hogy bent volt, vagy nem volt bent, szerintem viszonylag, hogyha a kamerafelvételeket nézzük, hogyha megnézzük, hogy hátulról hol van a teste Lunyinak, akkor egyértelműen beazonosítható, hogy a vonal mögött, hogyha a vonal mögött van, és szemből megnézzük a labdás felvételt, ahol pedig a test előtt van a labda, akkor nagyjából jól azonosítható, hogy bent volt vagy nem. De ez is teljesen lényegtelen. Megint az, hogy a liga hogy tud ekkora baklövéseket csinálni, és ugye le is nyilatkozta Tebász valamikor még, amikor ezzel kapcsolatban kérdezték, hogy nem kell gólvonal technológia, úgyis csak 3-4 eset van ilyen a szezonban, amit ez javíthat.
Azt láttátok, hogy mit csinált a gyökér, amikor ez a varos eset megtörtént?
Kirakott izéket, cikkeket, én ezeket nem is vagyok hajlandó, tehát hogy teljesen fölösleges, hogy elmeháborodott a ligának a vezetője, tehát ezzel nem tudsz mit
Nem.
csinálni semmit.
Én itt ehhez annyit tennék hozzá, hogy nyilván ez már megint a szurkolói elfogultsága részemről is. Én is úgy láttam alapból a saját szabad szememmel, hogy bent volt, de én nem mondom ki ezt így biztosra, már csak a Spanyolország-Japán meccs óta sem, mert ott is az volt, hogy ugye ott ráadásul laposan is ment a labda, és ott is ugye volt egy olyan cikke, ahol már látszott a zöld rész a labda alatt, tehát hogy már túlgurult úgymond a labda alsó pontja a vonalon, de ugye felülnézetből derül ki mindig az igazság, és ott látszott, hogy még metszi a vonalat. És én emiatt nem mondom azt, hogy ez biztosan benn volt, sőt, én azt nem is tudom megérteni, hogyha valaki azt mondja, hogy amit ő mond, az tény, mert szerintem olyan nincs. Itt a tény az lett volna, ha a chip jelezése a bírókkal jár ezek az óra, vagy nem. Azt lehetett volna esetleg ténynek nevezni,
vagy
vagy
ha mondjuk
lenne egy
még
olyan
van
kamera.
10 darab kamerállás, amit még egyszer mondom, hogy nem értem, hogy csak 3 kamerállásból láthattuk az
De
egész
melyikből
jelenetet.
mondod meg amúgy?
De
Tehát most
ebből a
őszintén
háromból nem, az egyértelmű. De
a
hogy...
kapufa alján kéne lennie egy
De, nem, de
kamerának,
Imi,
ami felülről tudja nézni a
ha
vonalat.
több kameraállás van, és több kamera rálát a labdára, itt egy kameraállás látott rá a labdára, egy darab. A másik Lunin hátát mutatta, vagy a másik, vagy még egyel odébbről Lunin hátát mutatta. Tehát a kamera, vagy a labdára egy darab kamera. Nekem azt nem mondd el, hogy egy La Liga mérkőzésen egy bármilyen szögből egy darab kamera lát rá a labdára. Ha már több
Nem
kamera
tudom,
van,
hogy a
bár...
közvetítő társaság hány kamerát visz egy ilyen meccsre, illetve mennyi
35,
nézi?
ez a
33,
35.
33 volt
33.
ezen a
Aha.
mérkőzésen, 4K-s felbontásban volt
És hogy
33 kamera.
Na most
és
ebből
hogy ugye
egy darabnak
ezekből
sikerült
mennyi
a
nézi
labdát
az
venni.
aktuális, mennyi nézi a 33-ból az aktuális, mert ugye szokták egy kamera mindig a kispadot nézi, akár akkor kettő is, ha két kispadot nézik, stb. Tehát, hogy nem
Azért
tudom,
mondtam,
az a
hogy
baj, hogy ehhez nem
vegyük le a
értek.
felét, 15 kamerának papíron valamilyen szöget kellett volna mutatnia. De ez is lényegtelen, csak hogyha több kamera látta volna a labdát, akkor lehetett volna belőle egy valós 3D képet alkotni, ahol már meg tudtad volna mondani, hogy mi történt. Nyilván ez az, ami kérdéses számomra is, hogy ezek a felvételek hol voltak, de megmondom őszintén, jobb, hogy ilyen nagy tragédiák történnek a La Ligába, hát ha egyszer végre valaki fejéhez kap, és kirúgják ezt a félbolond félőrültet, és egy normális ember kerül a helyére.
De itt is pont ezzel van a bajom egyébként, hogy arról nem a Real Madrid tehet, hogy nincs gólvonal technológia. Tehát, és
Ezt...
most megint a bimbaknak a Real van ebbe az esetbe beállítva, és pont ez lenne a lényeg, hogy az kéne ilyenkor, ha elszenvedünk egy ilyen esetet, és a Barca már nem az első ilyet szenvedi el a gólvonal
A
technológiának
Real
hiánya
Madrid
miatt,
ellen
ugye.
se.
Nem, én a Betis meccsre gondolok,
Abszolút.
tizen nem tudom mennyibe. Tehát, hogyha ez már másodjára fordul veled elő, akkor ahelyett, hogy a Real Madrid ellen küzdesz, mi lenne, ha esetleg akkor a ligánál kezdenél el valamilyen, akármilyen fenyegetőzésbe, hogy ha mennyiben nem lesz gondolva a technológia, át vagy Bécsinak. Ott is lehet nagy hülyeséget mondani, hogyha már erről van szó, de valamiért Laportának mindenre az a válasz, ha valami történik vele, és negatív, hogy Real Madrid. Tehát nekem ez a baj. A legnagyobb probléma egyértelmű, hogy a gólvonal technológia nincs, mert rezeg a dóra, vagy nem, eldőlt és kész. És akkor nem kéne ezen vitatkoznunk. Tehát ezt kéne rendbe rakni, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő.
Nekem inkább még ezek a furcsaságok, és tényleg most, hogy ezt az egyik oldal táplálja, vagy nem, hogy jöhet olyan játékvezető szóba, aki ebbe az évben már vezetett úgy el Barca meccset, hogy ezt rossz volt nézni.
Ki
Tehát,
jöhet
hogy
szóba egyébként?
micsoda?
Ki jöhet szóba? Amúgy most
Nem
komolyan
tudom.
kérdezem. Mondja olyan
Nem.
játékvezetőt, ami ellen a két csapatból az egyiknek legalább nincsen komoly panasza.
Nem tudom, tényleg nem tudom, de Szoto
Ez...
Gándó állítólag maga kérte, hogy hagy vezethessen. Most ezek már nyilván szerintem ilyen kamu hírek, de most mindig igaz, akkor még nagyobb baj van, mint amikor átgondolunk, hogy ő kérte magát, hogy vezethessen El Clasicot. Nem gondolom, hogy így működik, meg nem gondolom, hogy ennek bármi valóság alapja van.
De
de
most még nem vezetett, én azt úgy tudom.
Erre egy megoldás van, amit mondjuk a görögök csinálnak, ott nem is vezet most, talán ebben a szezonban senki meccset, csak külföldiek meg szoktak, nem tudom, a belgrádi derbire szoktak hívni külföldi játékvezetőt, Kassai is vezette többször.
Nem rossz ötlet amúgy szerintem.
Szerintem
Mondjuk
nem rossz ötlet, de tehát
rossz az
amire te
üzenete.
gondolsz, igen,
Rossz
pontosan,
az
tehát
üzenete.
amire te gondolsz, arra én is azt mondom, hogy nem rossz ötlet, de amire közben gondolnia kell a liga vezetésének, hogy
Abszolút.
te kiállsz egy mikrofon elé, és azt mondod, hogy hát igazából a világ legerősebb bajnokságának mondjuk magunkat, meg mindenben a legjobbak, de sajnos nincs olyan játékvezetőnk, akiben megbízunk, hogy elvigyen egy klasszikót,
Mondom.
úgyhogy
Mondom,
szeretnénk, hogyha
abszolút.
jönne egy
De nincs.
Letizsé, vagy egy akárki más. Hát de van,
De
mert
nincs.
ők is vezetnek más csapatoknak, BL döntőt is, ha
Látjuk
úgy
is,
van.
hogy hogy.
Úgyhogy
És
is
olyan is
látjuk
szokott
is,
lenni.
hogy viszont az
Ne
előzőre,
szégyenítsd,
mert
Istenem.
az nagyon fontos, hogy jól legyenek letisztázva a szabályok, és amit Imi itt már említett, az a támaszkodós gól, és mondtad is, hogy felmerült ez a fórumokon. Na most ez,
Támaszkodós.
amire te gondol, igen, a gól, hogy rátámaszkodott az ellenfelére,
Ja.
amire gondolhatunk, amire te mondod, hogy nem valósult meg, ugye akkor kell például közvetlen szabadrugást ítélni, hogyha valaki fizikai kontaktussal akadályozza az ellenfelét. És amire te felhívod a figyelmed, hogy nem akadályozta, hiszen akkor akadályozta volna, hogyha van miben. Mert ha valaki csak egy helyben áll, akkor is tud egy helyben állni, ha támaszkodsz rá, akkor akadályozta volna az ellenfelét, hogyha az fel akar ugrani, és azt nem hagyja. Ez így van, viszont visszatartja ellenfelét. Ez egy nagyon fontos, szintén egy olyan dolog, amire közvetlen szabadrugást kell ítélni. Az, hogy visszatartja valaki az ellenfelét, Elolvasom, visszatartás szabálytalansága akkor történik, amikor egy játékos és az ellenfele, illetve annak felszerelése közötti érintkezés akadályozza az ellenfél mozgását. Ez viszont akadályozza az ellenfél mozgását, mert
Bekanyarva az összes kontakt a
ne,
tízatoson belül
hát nem
kifelé
az
szabad
összes, ha
rúgásra.
valakire föltámaszkodnak, akkor arra föltámaszkodtak, és ugye az akadály az meg már nem azt jelenti, hogy meggátol téged valamilyen mozgásban, hanem akadálya van egyébként annak, hogy fel tudjon ugrani, de nem véletlenül sem az ennek most az üzenete egyébként, mert ugyanilyen nagyon sok büntető, nem büntető szituációnál előhozhatnánk azt, hogy most akkor mit ír le a szabály, és pontosan akkor éppen hogyan interpretáljuk. Ennek nincs értelme, ez a meccs így alakult, és eddig már sok millió meccset rendeztek a futballtörténelemben, mindegyik úgy alakult, ahogy. Csak mondom, a szabály az így szól.
Rüdiger akadályozta Fermín López mozgását?
Én nem láttam ezt, még csak nem is láttam ezt a meccset, megmondom
Imre?
őszintén.
Nem tudom,
Na.
őszintén. Ez az az
Soha nem.
aspektus Nem, ezt, erre én nem akarok mondani semmit, mert ezt a részét bevallom őszintén, sosem értettem pontosan, hogy itt mi számít minek. Tehát inkább bevállalom, hogy tényleg én ezt a részét nem tudom, és felvállalom, mint hogy én ebben most hülyeséget mondjak. Lehetnék azzal a szurkolói gondolattal, amit én már olvastam valahol, mert nyilván olvastam olyan gondolatot, miszerint nem 11-es, és nem Real Madridos embertől, de ettől függetlenül nem tudom, tehát nem akarok más gondolataival ékeskedni, pláne úgy nem, hogy a saját vágyamat igazolja, úgyhogy nem tudom, én elfogadom, ha valaki szerint az, valaki szerint nem, ebben nem akarok butaságot mondani, mert ez a, mindig szoktunk ezen vitatkozni, pláne mezőnyben, mikor megtörténik, hogy ha állsz egy helyben, és téged kicseleznek, akkor ha közben beléd rohannak, az most akkor
De ott csak
szabálytalanság, vagy
belerohant,
nem.
Imi, ott csak belerohant.
Én azt láttam, hogy Rüdiger áll, de én egy kameranézetből
áll,
láttam, és ezt nem...
Nem mozdult meg a mozdulat közben.
Egy kameranézetből láttam, és nem néztem vissza. Szóval hozzátartozik a sztori az, hogy én kim voltam ugye ezen a La Ligás szurkolói meccsnézésen. Nem akarom részletezni az élményeimet. Találkoztam egy nagyon kedves Real Madridos sráccal, akivel tök jót beszélgettünk, aztán megérkezett két cimborája, akik amúgy tényleg normálisak voltak, de az egyik olyan csatak részegre itta magát, hogy ő volt a leghangosabb az egész izébe, verte az asztalt rendszeresen, mikor valami olyan történt, és
Bambi is ott volt.
Válogatott káromkodások közepette ordibált minden egyes olyanra, pláne már a második fél időben, amit nem tetszett neki, úgyhogy már volt
Jó, ez
egy-két
nem
csoport,
Pongi
aki
volt akkor.
odaszólt neki, hogy talán abba kéne hagyni, és elég szekunder szégyenérzetem volt, úgyhogy a lényeg az, hogy nem sok mindent láttam sajnos rendesen úgy, ahogy szerettem volna, pláne, hogy a kivetítő a földig ért, úgyhogy a fejektől nagyjából a képernyő felét nem láttam, szóval azért mondom, és időm meg már visszanézni nem volt ezt a meccset, úgyhogy nem tudom, nem is akarok butaságot mondani, abba az egy kamara nézetből úgy tűnt, hogy Rüdiger megállt, és Fermín beleszaladt, de én elfogadom, ha más gondoltok, ezt tényleg nem akarom megítélni.
Részemről az ugyanolyan 11-es volt, mint az első Vázquez féle büntető. Tehát, hogy szerintem akadályozta, szerintem tett is rá mozdulatot, hogy akadályozza, tehát, hogy egyértelműen...
Én most néztem meg ezt a helyzetet, szerint nem tudom ezeket a fórumokat, nem olvastam, amiket igen, hogy ott mit írnak, hogy miért nem kellett volna büntetőt adni, mert hogy ő csak összehúzódik, meg egy helybe áll. Valójában egy nagyon jó felvétel van erről, egyébként szurkolói felvétel, hogy összehúzza magát, aztán pedig teljesen egyértelműen tolja ki a fenekét.
Valagát.
Hát, igen, a valagát oda tolja, hogy a másikat egyébként azért meglökje, kizökkentse. Úgyhogy adható ez a
Nekem egy
büntető.
bajom van, hogy azt hiszem még talán VAR vizsgálat se lett belőle.
De egyébként ez megint olyan eset, hogy egészen felesleges, nagyon-nagyon hosszan beszélni róla, és a végén valamilyen döntésre jutni, hogy 100-ból 49-szer, vagy 51-szer adnák meg, vagy 20-szor, vagy 80-szor. Élvezni kéne a futballt, mert aki tényleg ilyenekbe azt találja csak meg, hogy a másik csapatnak fújnak, meg hogy meg van véve a bíró, meg hogy miért nem nézték vissza, azért ezt a szintet el kell engedni, tehát amikor valaki egy helyben áll, oda megy a bíró, és adni ki egy pirosat, rendben, az gyanús. Még a válusz jó, talán egy kicsit barszásként mondod, bár egyébként igaz, hogy sok ilyen eset volt, amikor a Microsoft technológiájával megmutatták nekünk 360-ban, hogy a labda hogy áll. az egy nagyon pici gyanút az is ébreszthet, hogy nem foglalkoznak ezzel az ügyel a meccs
Nem
közben,
volt
hogy hol
nagy
a
meccs.
labda.
Biztos vagyok
Igen,
benne, hogy
biztos
azért,
azért,
mert
mert
nem volt nagy meccs.
nem volt fontos, úgyse érdekel senkit, de ez például ez a büntető, aki már tényleg ezzel akar foglalkozni hosszabban, meg az ilyen esetekkel, akkor állandóan csak ilyen esetekkel fog foglalkozni, és már a focival nem is.
De meg
Úgyhogy
ez
én ezt...
megint az, hogy végig lehetne nézni az egész mérkőzést. Szentül emlékszek egy jelenetre, amikor egy Real Madrid vagy szöglet, vagy beadás, azt már nem tudom micsoda, Araujo a mezénél fogva lerántotta Rüdigert, és még rá is feküdt a Barca 16-osán belül, abból sem lett semmi. De senki nem beszél róla, mert a Real Madriddal szemben történt, és én engem nem is érdekel, tehát hogy most lehet jönni, komolyan megkeresem, ha akarjátok, a videót átküldöm. Én se vettem észre, akkor láttam, amikor a hisztériázás közepette az egyik fórumon be lett rakva a videó, és kajak, így van elhúzva Rüdigernek a meze, mindkét oldalról is le van fektetve aztán a földre. Tehát tök mindegy, kereshetünk annyi ilyet, és akkor onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy ha mindentől történt, akkor az onnantól nem is számít, mert itt ennek kellett volna történnie.
Igen,
Tehát ha
igen.
most a Jamal gólját megadjuk, akkor az onnantól lévő dolgok már megint nem számítanak. Szóval annyira felesleges, és
Igen,
csak
Imi,
engem.
ebbe abszolút egyetértek, csak emiatt most például beleszállnak játékosokba, emiatt megítélik a játékosokat, emiatt most a Real Madrid hirtelen egy sokkal jobb csapat lett a Barcelonánál, és hogyha ezek a döntések közül csak valamelyik nem így történik, akkor már megint egy más meccsről beszélünk. És itt nem arról beszélek most, hogy oké, gólvonal technológia egyik csapatnak se volt a pályán lévő közül. Ezt én értem, csak valahogy megint az jött ki a végén, hogy a Barcelona nem kapott meg egy gólt. Érted, amit mondok? Tehát, hogy azért
De
szerintem
pont ezt mondom, hogy én
ennyire
is
elengedni se
kreálhatok olyan
lehet
helyzetet,
ezeket, ez ennyire
én is
elengedni
kreálhatok
se
olyan
lehet.
helyzetet, ahol mi
De
nem
még egyszer
kaptunk meg
mondom,
egy büntetőt.
szerintem ennyire elengedni se lehet ezeket, mint amennyire te most próbálod elengedni, mert én úgy érzem, hogy az elmúlt két meccsen a bajnokságban, és lényegtelen, hogy ez a Real Madrid miatt, nem azt mondtam, hogy a Real Madrid miatt volt több olyan eset, amit a Barcelonának néztek el, hanem azt mondom, hogy rossz a játékvezetés, csak azt is értsük, hogy most szerencse vagy nem szerencse miatt, de ezt a Barca szenvedte meg jobban. Tehát, hogy én azt a narratívát se szeretném, hogy kiemeljük, hogy jó van, törődjön bele mindenki abba, hogy nem kapott meg egy büntetőt, meg nem kapott meg egy gólt. Erre se mennék. Ezt normálisan meg lehet beszélni szerintem, és hogyha a Reállal történik, ugyanúgy normálisan elmondanám, hogy szerintem se lehet elengedni ezeket, csak jelen pillanatban nem ez van, hanem a több ilyen helyzetet a Real Barca két meccsből a Barca szenvedte el idén.
Ezzel nem vitatkozok.
Hát
És
meglátjuk
még
jövőre,
egyszer,
hogy ez tendencia, vagy
és
most
ettől azt
történt.
sem mondom, hogy a Realnak nem kellett volna megnyerni a meccset, meg azt sem mondom, hogy a Barcának el kellett veszíteni, csak azt mondom, hogy nehéz azért ezeket úgy a szőnyeg alá söpörni, hogy csak élvezzük a meccset. Értem, hogy élvezzük a meccset, az élvezeti faktorból elvesz az, amikor közel egyértelmű dolgokra nem is mondanak neked megoldásokat, mert egyszerűen vagy nem is elemzik a VAR stúdióba, vagy nem is tudják, mert nincs meg hozzá a rendelkezésre állható, vagy állhatat, nem tudom, hogy mondjam, de hogy az a készülék, vagy az a technológia, amivel ezt meg lehetett volna előzni.
Nyilván, hogy mondjam, itt nekem az a legnagyobb bajom ezzel az egész szituációval, és azt teljes mértékben adom, azért is mondtam az előbb is, hogy egyetértek, amit mondasz. A Barcelonával szemben ebben a szezonban több volt a bírói tévedés, mint kellett volna, meg mint a csapatok többségével szemben, ezt is aláírom. Ezt már beszéltük a szezon közben többször, hogy vajon a maga a Negreira ügy mennyire nyomta rá a bélyegét a bírókban, a fejükben azzal kapcsolatban, hogy mit merjenek megadni a Barszának, vagy mit ne, és akkor ezzel kapcsolatban könnyen lehet, hogy nem akarnak Barcelona támogató bírónak tűnni, nehogy azt rásüssék, hogy Negreira bírók, és akkor így ez egyfajta negatív diszkriminációként ütközik ki a pályán. Ez például egyértelműen szerintem benne lehet a helyzetben. Engem azért zavar nagyon ez az egész, mert azt érzem, hogy Real Madrid szurkolóként nem örülhetek egyetlen egy győzelemnek se lassan, mert minden egyes mérkőzésen azt kell látnom, hogy minden sajtó, és Magyarországon is nagyon rá vannak most erre cuppanva, mert akkor ezzel lehet eladni a példányszámot, hogy a Real Madrid javára fújnak a játékvezetők. És amikor itt átbeszélgettük többségében, és azért is örülök, hogy te egy Barcelona szurkoló, te pedig egy Atletico Madrid szurkolóként vagy jelen, mert amikor átbeszélgettük a Lipcse meccset, az Almeria meccset, az esetek többségében azért meg tudtuk beszélni, és nem is azt mondom, hogy mindegyiknél, az Almeria meccsen én magam is azt mondtam, hogy azt szerintem nem menthető, tehát ott óriási hibák történtek, háromból szerintem kettő, de például a Lipcse meccsen az elvett gólnál megint azt érzem, hogy interpretálva lett az, hogy a Real Madrid javára elcsalták, mi megbeszéltük utána egyértelműen, hogy nem erről, nem ez történt, de a fejekben attól függetlenül már ez maradt. És onnantól a következő cikk már úgy születik meg, hogy a Lipcse és a Real Madrid ellen is játékvezető hibákat elvétő, most éppen a Barcelona ellen és a Real Madrid javára. Tehát nagyon idegesítő, hogy a csapat, én 12 éven át úgy szurkoltam a Real Madridnek, hogy alig nyertünk valamit. Tényleg egy-két bajnoki cím becsúszott, de a BL-ben folyamatos kiesés zakó mindenhol. Most pedig itt volt a triplázás időszaka, amikor 3 BL volt, most megint egy jó időszakban van a Real Madrid, és nem tudok neki egyszerűen örülni, mert azt kell látnom mindenhonnan, hogy mocskos csalók vagyunk, és hogy egyébként is dököljünk meg. És tudom, ez nyilván ez a szurkolói szint, de a sajtó is nyilván sokkal visszafogottabban, de ugyanezt erőlteti az emberre. És emiatt meg joggal érezhetem azt, hogy túl van tolva az, hogy minden egyes bíróítéletet ki kell vesézni, ami a Real Madriddal szemben történik. És ugyanez nem történik meg visszafelé. Én ezért említettem meg a múltkor a Manchester City meccsen, hogy Akanji-nek a piros lapjáért senki nem reklamál, pedig tényleg háromszor ki lehetett volna állítani a meccsen, és szerintem eléggé elfogadatlan vagyok ahhoz, hogy legalább ebből áramból kettőt tényleg jogosnak is érezzek, és ezzel, erről mégsem beszél senki, és nem egy ilyen volt. Real Madrid-Sevilla meccsen ugyanez történt, ott is nem tudom hányszor történt a Real ellen bírói hiba, döntetlent játszottunk. Ha most ezen megy el a bajnokság, akkor én is hisztizhetnék, de most érted, azért, én ezért nem akarom már ezt túltolni, mert
de akkor,
akkor mehetünk
de
akár
akkor én
meddig
nem
is
mondjam el
valahol
az én
választó.
véleményemet?
Nem. Tehát én pont azt Pongival vitatkoztunk
Légy szíves,
ezen
ne!
múltkor, hogy kitegyünk egy posztot ezekről, vagy ne. Tehát, hogy kell, hogy ezekről beszéljünk, csak engem a túltolás a zavar, ami a sajtóban megy. Pont azért jó, hogy mi beszélünk erről, mert tényleg három egy más csapatnak szurkoló személy mond ki át vagy bét egy-egy esetről, és szerintem azért 90%-ban most is egyetértettünk az esetekről. Tehát szerintem ez hasznos és jó, kell erről beszélni. Én csak azt mondom, hogy az, amit egyébként Laporta például csinál ezzel, és miközben a Real Madrid TV-t fikázza össze-vissza, teljesen joggal, csak hogy pont ugyanazt csinálja, csak ugye a sajtóban nyilatkozgatva a Csávival együtt. Szóval nem érzem, hogy bármilyen fajta erkölcsi fölénye lenne itt bárkinek ebben a helyzetben, mégis a Real van mindig bűnbaknak beállítva. Azon ez lehet, hogy nagyon szurkolói gondolat volt, de én így érzem.
Talán ide végszóként teszem akkor hozzá, hogy ha valaki emiatt fogja a bajnokságot elveszíteni, Európában, az legfeljebb a Liverpool, akinél a Liverpool-Manchester City meccsen ősszel olyan katasztrofális hibák történtek, amit aztán elismert nyilvánosan a futballszövetség, ami miatt
Liverpool,
ott...
Tehát nem.
Na tehát ehem ellen? Bocsánat. Nem,
nem mind a kettő.
Hogy kettő, mert a City ellen is olyan ítéletek voltak, ami aztán tehát nem lehetett azt véleményesnek nyilvánítani, hanem tehát úgy vettek el pontokat, igen, úgy raboltak el pontokat a Liverpooltól, egyébként semmilyen kötődésem a Liverpoolhoz, és tehát nem azért mondom ezt, csak ott tényleg nagyon könnyen lehet, most már azért látjuk pár fordulóval a vége előtt, hogy valószínűleg azon el is ment a bajnokságuk. Úgyhogy ez van, ez persze nem nyugtat meg senkit, se Barca, se Real szurkolót, de nézzük meg inkább azt, hogy mi várható a hétvégén, hiszen már a 33. forduló jön, nagyon közeleg a vége, úgyhogy most már le kell ülni a tévé elé megnézni a meccseket, mert nem sok van hátra. Például szombaton este 9-kor a forduló, hát talán mondhatom, hogy csúcs meccse, bár nagyon erős most a mezőny, az Atlético Madrid, Athletic Bilbao, ami
az
már
nem lett
említve
azóta
volt.
Felcserélve? Én úgy tudom, hogy azóta változtattak, mert a Real Madrid kérvényezte, hogy a Sociedad Real meccset rakják péntekre, mert a Bayern München elleni meccsre legyen egy nappal több pihenő, és én úgy olvastam, hogy azt meg is adták.
Igen,
és
pénteken
akkor
lesz,
emiatt...
azért mondom, hogy szombat este 9-kor játszik az Atlético Madrid a Bilbaóval.
Ő a pénteket mondta.
Akkor bocsánat, ha pénteket mondtam,
jó.
Szombatra
De
gondoltam.
Legalábbis én azt hallottam.
Mindegy, szombat este 9-kor lesz. Eddig elkalapált minket a Bilbao mindig. Hát meglátjuk, hogy majd most mire megyünk. Ennél részletesebben most nem megyek bele.
Hát ez a BL-ért megy. Azért az...
Ez igen, pont egyenlőség lesz egyébként, ha nyer a Bilbao. Úgyhogy,
a szezon rangadója.
Úgyhogy ez most nekünk, sajnos most már igen, a negyedik helyért kell a szezon rangadóját játszanunk. De lássuk, hogy a Real Madridnak mit kell játszania. Ugye már az Imi említette, hogy péntek este a Sociedad otthonában lép pályára a Real.
Igen.
Nagyon sokat nem is kell erről most beszélni, majd utólag úgy is fogunk.
Kemény
Ja,
meccs lesz.
bocsánat, hogy el is mondtam a helyetted, Bálusz, te mit
Nem.
ajánlasz?
Hát igazából Barca Valenciát ajánlanám, ugye vasárnap estéről, de hát sok mindenben már nem dönt ez a mérkőzés, tehát maximum a
De jó meccs lesz.
Valenciának fontos, maximum a Valenciának fontos, hogy a, esetleg még a hatodik helyre valahogy odaérjen, de ugye a Barcelonának most az, hogy nagy valószínűséggel második vagy harmad, vagy a második, harmadik helyért küzd, és hogy hol fog végezni a végén, nyilván nem teljesen mindegy, viszont kíváncsi vagyok, hogy hány fiatalt fog bedobni Xavi ezután, vagy milyen taktikával, mármint hogy új taktikával áll hozzá ez a meccshez, hogy kiket játszat inkább innentől kezdve, vagy tartja teljesen azt, hogy még mindig a legjobb csapatot akarja minden áron a pályára küldeni. Amit én hiszek, hogy ez lesz, hogy azokkal a játékosokkal lép pályára, akikkel tényleg úgy gondolja, hogy jövőre valaki fog szerepelni. Viszont itt még bedobnám akkor ezt az egyet, hogy most egyből a mérkőzés után, a vereség után cikkezték, hogy Xavi mégis marad. Tehát, hogy én ezt most már ezzel nem tudok igazodni, tehát hogy lehet az, hogy egy már lemondott edző, hogyha visszakozik, tehát most is nem is a hírekre, hanem hogyha esetleg mégis ez előfordul, de nekem nagyon hiteltelenné tenni Xavit magát ez, hogyha ő jövőre így is maradna. Mert hogyha bajnokságot nyer, vagy BL-be döntőbe jut, és úgy marad, azt meg tudom magyarázni ennek fejébe, vagy ami történt azóta, nem vagyok, annak ellenére, hogy nagyon örülnék neki, hogyha maradna, de a hitelét vesztené nekem.
Egyébként nem mindegy, csak egy gondolat itt még a meccshez, hogy a Barca Valenciához, hogy most értem, hogy 11 pont a különbség, de ugye matematikailag még nem dőlt el, maximum lélektanilag. Tehát, hogy megteheti azt egy Barcelona edző, hogy amíg a matematikai esély megvan, addig azt mondja, hogy akkor fölküldünk egy félig B
Nem,
csapatot.
de nem is gondolom, hogy B csapat, tehát, hogy abban nem is gondolkozok, hogy ő teljes B csapatot küldene pályára, csak hogy mondjuk tényleg azokat a játékosokat innentől kezdve, akikre mondjuk jövőre nem számít, ő kiveszi a képletből, ez a kérdésem inkább, de mondom, még ezt sem hiszem. Tehát, hogy én még ebbe sem hiszek, hogy ezt megcsinálja, hanem abba vagyok szinte biztos, hogy teli kezdővel ki fog állni innentől kezdve is minden meccsen. Ja, igen, azt elfelejtettük mondani, ugye, hogy De Jong megsérült, elég csúnyan állt a bokája, és ide most majd be is vághatunk egy képet, hogy mindenki elhányja magát, hogy állt az a boka.
Biztos
De
nem
hogy
vágom be. Úr.
Igen, ő valószínű az EB-nek is kaput, meg mindennek reméljük, hogy hosszú távú dolgokban nem befolyásolja majd az ő karrierjét ez a sérülés, de az egész rosszul nézett ki, meg az, hogy már másodszor sérül meg a bokán, az se egy jó hír.
Egyébként a Csabi maradásáról csak annyit, hogy nem tudom, hogy az ideg állapotának kell-e az, hogy ő maradjon. Tehát ha ő nem
ez
akarja,
egész
hogy
biztos
valami
nem,
agyér
csak most
görcsel vigyék kórházba, egy
igen,
meccs
ha
előtt,
nem ott,
akkor...
akkor
máshol lesz edző.
Igen, csak most az ő közeli forrásaiból hallatszódott az, hogy vagy lehetett azt kivenni, vagy sajtó onnan hozta le, hogy mégis gondolkodik a maradása. Nekem itt a tényleg ezzel az egyel van bajom, hogy most mire felgond. Tehát, hogy eddig akkor miért utasította el mindig, hogy marad, most meg, ha így alakult már a bajnokság, meg a BL, miben gondolkodik? Tehát,
De
hogy
egy BL
ez az...
győzelem esetén jobban adta volna az, hogy
Hát
marad.
meg, de még egy BL döntő esetén is, meg hogyha a
Igen.
bajnokságban esetleg még közel vagy az utolsó fordulóban, és ha nem veszted el most ezt a Real elleni meccset, még akkor is úgy azt mondom, hogy ezt meg is adom így. Tehát így nem hiszem, hogy... Tehát mondom még egyszer, annak ellenére, hogy én a lehető legjobb edzőnek jelen pillanatban is Xavit tartom ennek a csapatnak, mindennek ellenére, de itt tényleg a hitelesség, az innentől kezdve akkor kuka, és dobjuk el az összes értékrendünket. Ha kimondtunk valamit, akkor hülyét csináltunk magukból, hogyha nem tartjuk.
Ennyit ehhez a meccshez, viszont nagyon felelőtlen spanyol focis podcast lennénk, hogyha nem mondanánk el, hogy ez egyébként is egy brutális forduló lesz, és tényleg, aki egy kicsit is szereti a spanyol focit, az most nagyon sok meccset meg tud nézni, mert ezeken kívül, amiket ajánlottunk, ugye a Sociedadnál is azért fontos a Real fogadása, mert meg kell, hogy őrizzék, meg akarják őrizni az Európa Liga helyüket. A Betis
Amit a Valencia
közel áll,
próbál
Amit éppen
emelőnek
az
is.
éppen a Valencia próbálja őket utolérni például, akik meg a Barcelonához mennek, de ott van mögöttük üldözőként a Betis, akik viszont városi rangadót játszanak a Sevillával, úgyhogy ez egy fantasztikus forduló. Nem
Az
beszélve
első
a...
7 csapatból 6 egymás ellen játszik, ugye?
Hát a Girona
Vagy
ugye nem, de igen,
8-ból, az első 8-ból.
Hát az, a
Idő
Betis ugye a
Google
Sevillával
keresésére.
játszik, a Girona meg megint csak mással, de mindegy, tehát nem ez a
Akkor
helyzet, de
8-ból 6.
nagyon, nagyon jó meccsek. Viszont hátul is ugyanilyen érdekes, mert a Celta Vigo észveszejtve menekül a kiesés elől, és a 4 ponttal előtte álló Alaves vendége lesz, de ugyanúgy ott van a Cádiz, akiknek most még a legeslegutolsó szalmaszál az, hogy esetleg megverik otthon a Majorkát, és akkor ők is mondhatni, hogy lesz egy kis kilátásuk arra még talán, hogy bennmaradjanak. Úgyhogy fantasztikus meccsek lesznek, és nagyon izgalmasak. Vagy pedig a teher miatt nagyon rosszak, de hát ezt azt tudja majd csak, aki nézi őket, és tényleg érdemes őket nézni. Báluszt el kell közben, hogy engedjük,
Igen,
úgyhogy ő neki
bocsánat, nekem
megköszönjük.
mennem kell.
A 7 kérdését azt majd
Majd
mindjárt
ketten
imivel
megbeszéljük.
megválaszoljuk, igen, és Báluszt meg majd
Kérjük
visszanézi,
innentől,
mert
kies.
Igen, innentől nem is kell figyelnetek az adást, mert kiléptem.
majd a Bálusz körülbelül nagyjából ide fog lépni, amikor visszahallgatja és keresi az állításomat, de nem fogja megtalálni.
Nem, nem.
Szia,
Sziasztok.
szia Bálusz!
Kérjük az erotikus elköszönést. Ne?
nem volt rá ideje. Nézzük is akkor meg a 7 kérdését, ami Titi Rihártól az érkezett, hogy jó lenne, ha néhány szót mondanátok a fizetésekről, reméljük, hogy nem a miénkről, a La Ligában, tehát sajnos nem a miénkről, bár csak az én fizetésem a La Ligán belül lenne, és ezeket a top 5 bajnoksághoz hasonlítva, tehát a többihez, többi négyhez. Persze tudom, hogy ez nem túl egyszerű téma, de kíváncsi vagyok, hogy ahhoz képest, hogy szerepelnek a spanyol csapatok. Na nézzük. Ide akkor szúrjunk be egy hírt, egy eléggé nonsens hírt. A madridi autonóm közösség parlamentje elfogadta az úgynevezett Bappé törvényt. Jól olvastál, jól halljátok. A francia focistára törvényt írtak, hogy megkönnyítsék a döntését, azaz arra ösztönzik, hogy Madridba szerződjön a Realhoz. Ennek apropója pedig az adózás. Míg Franciaországban megengedőbbek az adókulcsok, addig Spanyolországban van luxus adó is, ami azt jelenti, hogy bizonyos éves jövedelemrész felett 52%-ot von le már a spanyol adóhivatal. Éppen ezért van nagyon sok adócsalás a játékosok körében, akik Spanyolországban játszanak. És na már most, mivel az adózás terén is van mozgástere az autonóm tartományok parlamentjének, így a madridi parlament elfogadta ezt a törvényt, így a külföldi állampolgárok mostantól egységesen minden eurocent jövedelmük után csak 24% jövedelemadót kell, hogy fizessenek, megszűnik ez a határ feletti jövedelemnek az extra adója, ez az 52%-os, úgyhogy a francia játékos ugyanúgy 24%-ot fizetne a 20 millió eurós fizúja után, mint az a madridi például kőműves, aki évi 20 ezer eurót keres, miközben Frenkie de Jong és a többi nem madridi dolgozó, vagy hát futballista, luxusadót fizet Spanyolországban.
Ez akkor igaz az összes madridi csapatra, gondolom így.
Ez
Hát
egyébként
Atletico,
akkor
Hetafe, Rayo.
természetesen mindenkire, de nem csak ő rájuk, hanem sztárügyvédekre, hanem színészekre, zenészekre, és így tovább. Hát meglátjuk, azért van egyfajta szabadsága az autonóm parlamentnek ilyen döntéseket hozni, de a fölött azért van valamilyen hatalma a szövetségi parlamentnek, meg a bíróságnak, meg a Nemzetközi Sport Döntőbíróság már egyszer a Monakót is kinyírta, aminek végül is ez adta a lelkét annak a klubnak, hogy adóparadicsom a játékosoknak, szóval ez egy érdekes hír. Szomorú, már megint olyan szint vett a spanyol focira és egész Spanyolországra, ami ez az uram-bátyám stílusú mutyizás, de nem
Várjál,
lefutott ez az ügy még.
egyébként most nem tudom, lehet, hogy én értelmezem rosszul, de Ennek egyébként nem kellett volna már országosan megtörténnie sokkal korábban? Most csak amiatt mondom, mert ugye Spanyolországban nem véletlen volt, hogy a fél Real Madrid Barcelona járt már bíróságon a adócsalások ügyében, mert olyan szinten durva az adó. Most nyilván itt nem a szegény emberekhez akarom viszonyítani a dolgot, vagy az átlagemberhez, hanem a többi ligához nézve, hogy ugye a többi bajnokságban közel sem ennyire brutálisak az adó terhek, és emiatt a spanyol csapat csapatoknak sokkal nagyobb bértömeggel kell dolgoznia, ha ugyanakkor a nettó fizetést akar a játékosoknak bemutatni, mint amit az angol vagy a többi ország csapatainak. Tehát, hogy futball szempontból nézve, mondom, nem politikai vagy egyéb gazdasági szempontból, hanem tisztán foci szempontjából nem kellett volna már ennek megtörténnie sokkal hamarabb országos szinten?
Hát azt nem tudnám kell innen megítélni, ugye, hogy mi miatt hozták be ezt a luxusadót, ezt a COVID idején, vagy 30 évvel ezelőtt, azt nem
Ez már
tudom.
régóta van.
Igen,
Már régóta
régóta
van.
van, és ezért van sok adócsalás, de hogy hát ennek a hátterének jobban utána kéne járni, és akkor arról esetleg lehet egy anyagot készíteni. Minden esetre most is, ami még másik oldalról is támadható, és biztosan támadni fogják, mert egyik oldalról ugye az UEFA, a Sportdöntőbíróság, tehát nagyon sokan meg fognak itt mozdulni, hogy ez így ne történhessen meg. Másrésztről viszont az embereknek is felháborító, mert benne van, hogy külföldi állampolgárokra vonatkozik.
Ja, várjátok, egy spanyol, mondjuk Lucas Vázquez például ebben
Mondjuk
az
Lucas
esetben nem
Vázquez
kap
ugyanúgy fizetni
adókedvezményt.
fogja, és akkor az öltözőben meg menjél be, és nézzél, üljél oda a másik játékos mellé, aki emiatt a törvény miatt mondjuk évente 20 millió euróval, vagy mit tudom, 3,5 millió euróval többet visz haza évente, már csak azért, mert őrá vonatkozik egy ilyen nem adócsaló, de egy ilyen törvény, ami így biztos nincs rendben, csak azért csinálni egy törvényt, hogy oda csábítsanak, és persze, ha ott most megteszik, akkor meg fogja utána csinálni a Katalóniának a parlamentje is,
Eleve
és így
szerintem
tovább.
egybe kellett volna. Tehát eleve
Igen.
akkor ezt országosan kellett volna.
De
Már
a
akkor úgy
kérdés, hogy
fel.
ezt egyáltalán mennyire lehetséges, mert a németek is akartak bevezetni olyan autópályadíjat, ami csak a külföldi autókra vonatkozik. Az Európai Unión belül ez tilos, és aztán ezt nem is vezethették be. Kérdés az, hogy lehet-e ilyet csinálni, hogy oda megy valaki dolgozni külföldiként, és akkor csak azért, mert külföldi, neki nem kell befizetnie ezt az óriási adótömeget. Úgyhogy itt ez nagyon sok oldalról támadva lesz, és egyáltalán nem lefutott dolog, hogy ez így lesz-e. És akkor
Helyes.
most
Hát ezt vagy egybe, vagy se, hogy tehát szerintem.
visszatérve pedig a fizetésekre, ez egészen konkrétan az öt bajnokság, a top 5 bajnokság az UEFA koeficiensek alapján az jelenleg angol, spanyol, olasz, német és francia. A bértömeg pedig úgy alakul, hogy angol, spanyol, német, olasz és francia. Ami tehát van egy különbség, az olasz és a német a fizetésekben és a koeficiensben helyet cserél, de nagy különbség nincsen, mert a német bértömeg, pontosabban a német átlagos fizetés, átlagos bruttó fizetés egy játékosnak 1 millió 900 ezer euró, az olaszoknál pedig 1 millió 830 ezer euró, tehát nagyon nagy különbség nincsen. Most itt a bruttó fizetéseket nézem, egyébként be lehet állítani a nettót is, de a bruttót nézem, akkor az az érdekes például, hogy még egy kis kitekintés, hogy a szaúd-arábiai liga átlag fizetése 5,9 millió euró, tehát még az angolnál is több mint 2 millió euróval többet keresnek átlagosan a játékosok. Ez csak egy kis érdekesség, de hát ott ugye olyanok vannak, mint 200 millió Ronaldónak, 100 millió Neymarnak, 100 millió Benzemának, és így tovább. Komolytalan az a futballot. De nézzük meg, hogy keresnek a spanyolok. Az első 50 játékos között mindössze négy olyan van, aki nem az Atlético Madrid, a Barcelona vagy a Real Madrid játékosa. Úgyhogy kimagaslik ez a három klub azért anyagilag, és akik pedig még ide be tudtak csusszanni, az a Betisből Fekir, valamint a Williams testvérek, valamint még egy valaki, de most itt az 50 között nagyon hirtelen nem találom meg. Thomas Partey is az első 50-ben van. Ja, bocsánat, ez meg már nem is az a ligát nézem, én hülye. Úgyhogy így aztán egyértelműen leuralja ez a három klub anyagilag a ligát, de még így is a 2.400.000 eurós átlag bruttóval nagyon durván elmaradnak a 3,8 milliós Premier League-től. Így aztán ez is egy magyarázat arra a több közül, hogy miért tudja a Premier League elszipkázni a legjobb játékosokat.
Hát sajnos óriási a különbség, és az olló csak nő. Ez inkább a legnagyobb baj, hogy a La Liga kereskedelmi bevételei közel sem nőnek annyira, mint amennyire a Premier League csapatoké, és ezért van az, hogy egy Andoni Iraola nem egy spanyol, hát nem is az, hogy közép, de egy, tehát egy ilyen felső közép csapat, vagy top csapat padjára esélyesen nem elmegy a Bournemouthhoz, ahol a jó ideig a kiesés elől menekültek. Szóval inkább ugye ez lesz nekünk itt hosszú távon a probléma. Egyébként ugye itt a főleg ugye a Reálnak meg a Barszának a kereskedelmi bevételei azok óriásiak, szóval az még egy darabig fog nyugalmat jelenteni ilyen téren, de időkérdése, hogy a Premier League ebben is utolérje majd ezeket a nagyokat, és ugye itt leginkább az a gond, hogy ez a három csapat annyival előrébb van anyagilag az összes többinél, hogy nincs az, mint a Premier League-ben, hogy a 20. is brutálisan jól keres. És emiatt ez hosszú távon nem lesz szerintem fenntartható.
Egyébként a 20. 12,5 milliót keres, a Premier League-nél a 20. 13 és 13 millió 300 ezret, tehát nagy különbség nincsen, hanem szinte megegyezik. Ami nagy különbség van viszont az a lista eleje, hogy valahogyan a Premier League-ben
nincsenek
ennyire... De
várj, ez most miről szól, hogy mennyit keres? 13 milliót, az ki? Az mire vonatkozóan mondod?
Hát azt mondtad, hogy a Premier League-ben még a 20. is brutál jól keres, és a La Liga-ban pedig ez nem így van.
Hát a tévés pénzekből irdatlan nagy különbség van
ja, hogy
a kettő
úgy
között.
Értve a csapatot mondod.
Igen, igen,
Bocsánat,
igen,
közben
igen.
Böngésztem ezt a táblázatot, és azért tehát játékos
Nem,
fizetéseket
egy
mondtam.
Kicsit nagyobbra mentem olyan értelemben, hogy ugye abból dől el, hogy mennyit tudsz fizetni a játékosoknak, hogy mennyi a csapatok kereskedelmi bevétele, és hát magából a tévés pénzből olyan szinten többet kap egy 20. Angol csapat. Volt erről egyébként a Deloitte-nak ilyen kimutatása, ahol ugye például a Real és a Barca még ott van, még mindig a legjobbak közt az első, nem is tudom, 2-3-4 helyen. Azt szerintem most a legutóbb a Real volt az első, de ez általában a Barcával meg a Manchester United-del váltogatják egymást évről évre, meg most már majd lassan a City-vel. Viszont ugye itt az a gond, hogy ez azt a téves nyugalmat adhatja a spanyol bajnokságnak, hogy hát a mi csapataink vannak az élen a bevételi listán, viszont ha az első 40-et nézed, abban például majd minden Premier League csapatot van, a La Liga csapatok közül meg csak nagyon kevesen, és a La Liga alsóháza az meg se jelenik ezen a listán, tehát emiatt van hosszú távon ezzel gond.
Igen. Ha pedig a top fizetéseket nézzük, akkor a Premier League talán kicsit felelősebben gazdálkodik, vagy hát össze vannak, nincsenek annyira kiugró fizetések. Kevin De Bruyne keresi a legtöbbet, 24 millió eurót évente, míg a Barcánál Frenkie de Jong 37,5 milliót. Plusz még
hát
van
mondjuk...
egy 20 millió euró körüli bónusza, ami De Bruyne-nél nincs beírva. Ez nem tudom, hogy adózási szempontból jobb így, hogy 20 milliót így kap De Jong, minden esetre sokkal-sokkal többet keres, mint Kevin De Bruyne.
Mondjuk ez azért hozzátartozik, hogy a Frenkie de Jong szerződése még a Bartomeu érának a terméke, és ugye azóta a La Liga erősen szabályozta ugye a kiadható pénzek mennyiségét, tehát maga a fenntarthatóság szempontjából a La Liga ilyen értelemben jól áll, hogy nem engedik többet költeni a csapatokat, mint amennyi bevételük van. Ugye sokat kutyázzák a szurkolók ezt az intézkedést, de egyébként legyünk őszinték, tudom, ez amikor a regisztrációs időszak van a nyári átigazolási szezon végén, akkor ugye ez nagyon rosszul néz ki, hogy van olyan csapat, ami még 2 nappal a határidő előtt nem regisztrált a félkeretet. Viszont pont emiatt érdekes ez, beszélgettek erről fiúk a Premier League-ben is, hogy ott ugye most kiosztottak pontbüntetéseket, mert túllépték. Ott is megvan ez a szabályozás, sokkal kevésbé szigorú, mint a La Liga-ban, de ott is már szigorítottak rajta. Illetve ugye magával hozza ezt, hogy most megbüntették az Everton 10 pontra, aztán a büntetés fellebezés után lett 4 vagy 6 pont, most megint kaptak 2 pont büntetést, meg már Nottingham Forest is kapott büntetést, és hogy ez ugye mint az olaszoknál is, az angoloknál is nagyon rossz fényt vet a ligára, hogy ilyen oda-vissza pont adagolás van, meg matekozás, hogy akkor most kinek valójában hány pontja van, és ott pont azt mondta a Sós Márk is, hogy több mint valószínű, hogy éveken belül, de hamarosan át fog állni a Premier League is arra a rendszerre, amit a spanyol bajnokság használ, mert itt legalább tudod előre, hogy mennyit költhetsz. Megmondja a liga, hogy ennyit költhetsz, és akkor nincs kérdés, nincs az, hogy, mert ugye itt például az Evertonnál azon ment a játék, hogy ők mit hova könyveltek el, és akkor úgy gondolták, hogy akkor ezt nem oda könyvelik, hanem ide, és akkor így beleférnek a keretbe, csak a Premier League máshogy gondolta, hogy szerintük ez mégis amabba a kategóriába tartozik. Ugye a spanyol bajnokságban nincs ilyen, szigorúan minden meg van határozva. Nyilván rosszul néz ki a regisztrációd is időszaknál, de nem kell pontbüntetéseket osztogatni, és nem fognak klubok csődbe menni.
Még egy kis összehasonlítás. A Bundesligában Harry Kane 25 millió euró bruttóval az első. Egyébként Kevin De Bruyne, aki a legtöbbet keresi a PL-ben, ő negyedik lenne csak Spanyolországban. Ott van Lewandowski 27 milliója, még szintén a Bartomeu-érából, aztán Toni Kroos 24,4 milliója, és ezután jönne ő. Aztán az olaszoknál viszont nagyon, hát ne, de hogy nagyon alacsonyak, hát hogy mondhatnék ezekre a pénzekre ilyet, de a lényeg az, hogy a többihez képest az, hogy Dusan Vlahovics 13 millió eurót keres, az már azért csak így a 20. hely, 15. helyre mondjuk jó lenne Spanyolországban, úgyhogy az olaszoknál nem tudom, hogy pontosan mi az oka ennek, de náluk ez a eléggé le van folytva.
Hát ha megnézed, hogy abba csak egy gondolat, hogy a németeknél se lenne ez így, ha nem lenne a Bayern München. Tehát ugye ott a Bayern Münchennek egy akkora bázisa van, szurkolói bázisa meg bevételei, hogy ők emiatt tudnak kilógni a sorból, de maga a Bundesliga az nincsen az olasz bajnokság felett kiadások terén, mert a többi csapatnak ugyanúgy nincs nagy pénze, mint ahogy az olasz kluboknak sincs.
Hát kiadások terén lehet, hogy nem. Egyébként, amit az összes német első osztályú csapat fizetésekre költ, az 966 millió euró, az olaszoknál pedig 1 milliárd 36 millió euró, tehát többet költ fizetésre az olasz futball élvonala, mint a német.
Ezért
még
is mondom,
így,
hogy csak
még
a
így
Bayern
is, hogy
miatt
van.
Van ez így.
Úgyhogy még a Bayern miatt sincs így, hanem még ezzel együtt is az olaszok többet költenek rá, holott fele annyi a legjobban kereső játékosnak a bére, mint ugye a németeknél. Bár valóban ott a listán Harry Kane, Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Joshua Kimmich, tehát Serge Gnabry, szóval tényleg azért ők kimagaslanak, de mondtam, hogy a spanyoloknál is a három legnagyobb klubon kívül mindössze 4 játékos fért be az első 50-be, és nagyjából így. Ennyit gondoltam akkor a fizetésekről, de ahogy én utána néztem ennek a dolognak, hogy ezt a kérdést alaposan meg tudjam válaszolni, annyira megtetszett ez a dolog, hogy hát így már muszáj lesz tényleg megírni, ha ígérem, hogy ebből csinálni fogok egy érdekes cikket is majd. És ezzel részemről meg vagyok a válaszsal. Imi, te még hozzátennél valamit?
Nem, mert nem tölt be a linkem, amit elmentettem, úgyhogy csak az egyéb jegyzeteimet, de azt már elmondtam, úgyhogy itt most nagyon más nem tudok már hozzátenni.
A franciáknál csak annyit mondanék még, hogy Mbappé keres 72 millió eurót, és még ehhez van neki 60 millió euró bónusz. Tehát ő ezzel keres ugye akkor 132 milliót, elképesztő összeg. A második Dembélé pedig 20 milliót, tehát Mbappé abszolút kiugrik. Ennek nem az az oka, hogy nem tudom, hogy vagy inkább nézzük azt, hogy mi az oka. Ugye a PSG-nél ez egy nagy presztízs kérdés volt mindig, hogy megtartsák őt, és így aztán az arab pénzek meg kiapadhatatlanok jelenleg, úgyhogy ő neki megadnak bármit azért, hogy ott maradjon, és nagyon, nagyon nem várják azt, hogy ő távozzon. Egyébként,
azért
ha ő távozik, akkor több, mint a Jézus Isten. Tehát 474 játékos van a francia élvonalban, és mégis a fizetésnek a 10%-át Pappé kapja. Ez valami őrületes. Igen, ez
És hát
lesz.
ugye ehhez az UEFA-nak az FFP-je az olyan szépen asszisztál, hogy körülmetéli magát és kiteríti a PSG előtt, hogy sétálját rajta, tehát körülbelül ilyen szinten veszik komolyan a saját FFP-jüket, hogy ezek megtörténhetnek.
Igen, ez nem normális, de igen, ez már máskor is volt téma, hogy szerintem például kéne egy meghatározott fizetési sapka, nem
Igen.
bajnokságokon belül, hanem akár nemzetközi szinten is, mert aztán ebből meg az lesz, hogy a 21 éves játékosok mennek most már, most hogy néztem ugye a fizetési listát, tehát a 21-22 éves játékosok szerepelnek már a szaudi élvonalban, amitől elhiszem, hogy most néhány évig jó lesz az a liga, bár még feltétlenül le se hiszem el, de nem normális. Tehát ezt nemzetközi szinten, világszinten kéne a FIFA-nak szabályozni, hogy ez ne történhessen meg. Az UEFA-n belül már vannak ilyen kísérletek, és működik is valamelyest, de annak akkor úgy semmi értelme, hogyha közben meg valami országokban, Európán kívül minden pénzt oda lehet adni. Gabri Veigának, aki 21 évesen azt gondolta, hogy spanyolként is a legjobb döntés, hogyha ott szerepel, és így tovább. Hát mindegy, ez majd a jövő zenéje lesz. Most azt hiszem, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem sok mindent tudunk ehhez az adáshoz hozzátenni, hanem csak az elköszönést.
Nem is kéne már a hossza miatt.
És kéne már, az kéne még egyébként, hogy kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, TikTokon, hallgassatok és nézzetek a YouTube-on, hallgassatok Spotify-on, Apple Podcast-on, és akkor mi nagyon boldogok leszünk. Reméljük, hogy ti is nagyon boldogok vagytok, amikor meghallgatjátok ezt a podcastet. Szeretnénk, hogyha visszaigazolást kapnánk erről, nyugodtan kommentben írjátok meg, hogy mitől lehetne még jobb, vagy mi az, amit nagyon szerettek benne. Köszönöm a figyelmet, mára sziasztok!
Sziasztok!